Jó estét kívánok, elnézést a késésre.
Valamire emlékeztettem kell
téged. Igen. A szabadság.
Laptopok.
Igen. Ja, az is lesz. Jó. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Na, múltkor előadás után volt néhány kérdés, és arra szeretnék visszatérni, úgyis azt a sztorit kell folytatni. A múltkorinak az volt a címe, hogy a kvarkok bebörtözése, és valaki megkérdezte tőlem, hogy hát bebörtözésről egyáltalán nem is beszéltem, esetleg kibörtözésről volt szó. Idézzük föl még egyszer, hogy mit is jelentett. Ugye itt vannak az elemi részecskék és ezeknek a táblázata. Fókuszálni kéne. Igen. Idézzük föl, tehát egy generációban vannak leptonok, például a legkönnyebb részecske generációban az elektron és a neutrino, és vannak kvarkok, például itt az U és a D, és ezek három különböző színű variációban fordulnak elő, ez a szín, ez csak szimbolikus dolog. A kvarkok között ható erőkről beszéltem a múltkor, és az derült ki, hogy a kvarkok között olyan típus erők hatnak szemben például az elektromos erőkkel, amik nem tartanak a nullához, hogyha a távolság a végtelenhez megy. Két elektromosan töltött objektum közötti vonzóerő egyre csökken, amikor távolodnak egymástól. Ezzel szemben a kvarkok között akkor is hat erő, amikor nagyon messze vannak egymástól. Ezért ahhoz, hogy szétszakítsuk őket véglegesen, ahhoz végtelen energiát kéne befektetni. Ezt meg nem tudjuk, ezért nem lehet a jelenleg a kvarkokban, a protonokban, neutronokban bebörtözött kvarkokat kiszabadítani. Most történetileg ugye az ősrobbanásnál más volt a helyzet, ott eleve sűrű anyagból indultunk ki. Most ezzel a bebörtönzéssel kapcsolatban egy egész ilyen metafora gyűjtemény van. Talán emlékeznek, arról beszéltünk a múltkor, hogy valamilyen értelemben mikroszkóppal nézzük meg azt, hogy mi is van a proton belsejében. Minél nagyobb energiájú részecskét lövünk be, annál kisebb hullámhossznak felel meg, tehát annál nagyobb felbontó képességű mikroszkópnak. Be lehet lőni a proton belsejében olyan részecskéket, amikre nem hat az erős kölcsönhatás, tehát vidáman attól függetlenül, hogy a kvarkok meg a gluonok mit csinálnak, bemegy oda és ott ütközik a kvarkokkal. Ilyenek lehetnek például az elektronok vagy a neutrinok. Nagy energiájú elektront vagy neutrinot beküldhetünk a proton belsejébe. Most tessék elkezdeni, a nagy tömegben nyüzsögnek az emberek, így alig érnek egymáshoz, alig tudnak férni egymást, nem tudnak messzire menni. Viszont nagyon rövid felbontású fényképfelvételeket készítünk róluk, akkor mindegyikre azt látjuk, hogy így lép egyet, és nem veszük észre, hogy messze tőlük ott vannak a falak, és belül vannak a börtönudvarban. Tehát nagy energián úgy viselkednek, mintha szabadok lennének. Nagy energiájuk műszerekkel, nem jön nekik van nagy energiájuk, a műszerek, amikkel megfigyeljük, tehát a belőtt szondának, elektronnak vagy neutrinónak, annak van nagy energiája. Ilyenkor mondjuk, hogy szabadok. Hát, hogyha nagyon nagy energia, mikor érünk el nagy energiát, aszimptotikusan egyre több energiát adunk nekik, ekkor mondják, hogy aszimptotikus szabadság, ez volt a szöveg. A másik irányban, amikor kis energiájú objektumokkal, azaz nagy hullámhosszú fénnyel vizsgálgatjuk, az már összemérhető a protonnak a méretével, egyre nagyobb hullámhossz, akkor rájövünk, hogy hát hoppá, itt még mozoghatnak, ide már nem mehetnek el. A nagy hullámhossz az analógiásan a fényjel, az az infravörös. Hát ezt úgy hívták, hogy ez az infravörös szolgasság, vagy rabszolgasság. Tehát egyik irányban a nagy energiánál van az aszimptotikus szabadság, másik irányban az infravörös rabszolgasság, börtönnel minden. Most tessék elkezdenünk, a 70-es években ez az egész fogalomkör megjelent, és Magyarországon meg akarták szervezni az első konferenciát az infravörös szolgaságról és az aszimptotikus szabadságról, akkor a politikai főnökök néztek, hogy milyen vörös szolgaságról beszéltek, ilyenek. Na hát ez az egész történet valahogy ezzel a metaforával van kapcsolatban. Még egyszer, tehát a történetileg nem úgy volt, mint ahogy most, hogy a kvarkokat ki akarjuk szedni a protonból, mert akkor még nem voltak protonok. Az egész anyag annyira sűrű volt, hogy ott együtt nyüzsögtek a kvarkok, olyan sűrűn voltak egymás, hogy nem voltak köztük ezek a falak. Minden úgy dőlnének ki a börtöncell a falak, az egész börtön megmarad, csak mindenki ott egymás hegyén hátán mászkál. Ha tágul a börtön, akkor megépülnek a falak közéjük, és így lett mindegyik kvark hármasnak külön-külön cellája. Tehát ez volt a történet. Most a Kovi azt kérdezte múltkor, hogy hol voltak a leptonok. Természetesen a leptonok is ott voltak akkor köztük, ebben a nagy katyvaszban, ahol ez a rengeteg részecske nyüzsgött, ott egyben mindenféle részecske jelen volt, egymással átalakultak az összes lehetséges átalakulási folyamat, amiről két vagy három előadással ezelőtt beszéltem, az mind működött. fotonok keltettek ilyen részecske, olyan részecske párokat, ami Z részecske, W, glónak, stb. Mindenki mindenféle részecske között cserélte az energiát. Ott nyüzsögtek ebbe a katyvaszba a leptonok is, ők is ott voltak. Amikor viszont az egész tágult, akkor jöttek rá a kvarkok durván, hogy ők nem szeretnek egymástól eltávolodni, mert olyan erők kötik őket egymáshoz. Ezért köztük durván szóval létrejöttek a vákumdarabkák. Addig nem volt vákum, addig ez a sűrű forró plazma volt, és akkor az egész ritkult, akkor úgy hármasával vagy kettesével részecske, antirészecske párok formájában együtt maradtak, és köztük ott megnyíltak ezek a vákum folyosók. Ez kicsit hasonlít ahhoz, amikor a víz lecsapódik. Mindenhol vízgőz van, aztán lesz egy vízcsepp, meg ott egy vízcsepp, mert a vízmolekulák szeretik egymást, és köztük meg lesz olyan hely, ahol nincs víz. Na és hát a leptonok meg azok nem kerültek bele a zsákba, az ő számukra átlátszók ezek a zsákok, azokat nem vonzzák a kvarkok, nem érzik a glónoknak a hatásait, tehát a leptonok is ott nyüzsögtek, és hát egyre nagyobb lett a tér. Egy idő után már mondhatjuk azt, hogy vannak ezek az acskók, és azokon belül vannak a kvarkok, tehát létrejöttek a protonok, a neutronok, és a köztük levő részben ott vannak például az elektronok, meg a neutronok, meg egyéb ilyen mickekvackok. És utána ez az egész játszotta tovább a sztorit. Jó, tehát ez a múltkorinak a kiegészítésénket ezt szerettem volna elmondani. Most ezeknek az így létrejött részecskéknek, tehát a hadronoknak a történetét szeretném folytatni. Még egy kicsit itt a elnevezésről. Tehát a kvarkokból álló objektumok hadronoknak, ezeknek a hagyományok szerint két fajtája van, az egyikben egy kvark és egy antikvark. Ezek a mezonok, ugye a név azonnal vagy közepes tömegű, de most már van mindenféle tömegű belülük, a másik pedig a barionok, azok három kvarkból állnak. Na most, hogy a hat kvark közül melyik háromból, annak megfelelően különböző fajták jöhetnek létre. Szó volt a tömegekről is. Két héttel ezelőtt akkor beszéltünk egy kicsit részletesen, most megint szeretném felidézni, hogy amikor két objektum kötött állapottá egyesül, akkor a kötési energiát kisugározzák, tehát ezt az energiát újból be kéne fektetni, hogy szétszedjük. Végülis ez az az energia, amit például a nap energiaformájában észlelünk és élvezünk. A napban, amikor a protonokból, neutronokból nehezebb atomok jönnek létre, egy kicsit kisebb lesz az energiájuk, és azt az energiát a rendszer kisugározza. A kvarkokkal, ha szó szerint veszük ezt a dolgot, akkor egészen extrém a játék. Ugye a tömeget átszámíthatjuk energiával, kiszámíthatjuk, hogy milyen nehéz egy kvark, és akkor hipotétikusan, ha összerakjuk ezt a protont a kvarkból, akkor mennyi kötési energia szabadul föl. Na most ezt nem tudjuk elmondani, mert sose volt olyan helyzet, hogy magába szalad egy kvark a nagy üres térben. Tehát ez egy hipotetikus számolás. Mindesetre, hogy ezt végigvisszük, akkor durván az derül ki, hogy egy kvark az kb. 300-szor nehezebb, mint egy proton. És három kvarkból, de mondjuk 100-szor nehezebb, és a három kvark az 300-szor nehezebb a protonnál. Tehát 300-szor nehezebb, mint ami lesz belőle. Igen, ennyire durván relativisztikus ez a folyamat. 300 egységnyi energia egyesül, abból 299 egységnyi kisugárzódik, és egy marad belőle. Tehát a három nehéz objektumból lesz egy sokkal könnyebb. Na, hogy nem bírjuk szétszedni, mert be kéne fektetni ezt a 299 egységet, ami sokkal nehezebb, mint maga a szétszedendő objektum, és akkor tudnánk esetleg szétszedni, de még egyszer a hivatalos elmélet szerint egyáltalán nem lehet őket szétszedni, tehát ez csak egy olyan hozzávetőleges számítás. Ugye onnan vesztük, hogy mekkorák a tömegek, hogy amikor bemegy az a bizonyos szonda részecske, mondjuk elektron, a proton belsejében, ott megölök egy kvarkot, azok az ottani ütközésnek a tulajdonságából próbálják kiszámítani ezeket a tömegeket. Sose látott senki szabad kvarkot, és valószínűleg nem is fog, és akkor nem lehet annak külön megmérni a tömegét, de az ilyen ütközési folyamatokból lehet kikövetkeztetni. Tehát ezek jó nehéz objektumok. És éppen ezért ez volt az egész univerzum történetében a legnagyobb ilyen relatív kötési energia felszabadulás, a legszorosabb kapcsolata az objektumok között, amikor létrejöttek ezek a különálló kvark zacskók. Azért mondtam, hogy a hagyományos elmélet szerint csak ez a kétféle van, hogy kvark, antikvark, illetve három kvarkos. Múltkor beszéltem arról, esetleg létrejöhetnek olyanok, hogy négy kvark és egy antikvark, három antikvark, két antikvark, stb. Ezek is mind ilyen értelemben a szintöltés értelmében szintelenek, és úgy tűnik, hogy ilyeneket láttak már egyes gyorsítókban, még meg kell erősíteni, majd az új gyorsítókban valószínűleg pontosabban föl fogják térképezni neked az új állapotokat. Ezek az állapotok mind nehezebbek, bonyolultabbak, összetettebbek, és éppen ezért nagyobb energiájuk van, tehát nem stabilak, hanem hamarosan le tudnak bomlani a legkönnyebb ilyen kvarkos állapotokra. A három kvarkosok közül a legkönnyebb a proton, és annál egy kicsit nehezebb a neutron, egy százalék nagy, vagy ezrelékkel nagyobb a neutronnak a tömege, mint a protonnak. A két kvarkos, tehát kvark-antikvark állapotok közül pedig a legkönnyebbek a pionok, és azok is instabilak, mert ott viszont a kvark-antikvark pára szét tud sugározni, és akkor egyáltalán nem marad ilyen kvarkos anyag. Jó, tehát végül is lényegében egyetlen stabil objektumot lehet a kvarkokból építeni, a protont, és majd ma megbeszéljük, hogy igazából az se stabil, csak kicsit sokáig tart, amíg magához tér, hogy rájön, hogy neki is már el kellett volna bomlani, mint a dinoszaurusz a nagyvárosban, akinek nem szóltak, hogy ki kéne pusztulni. Na, hát a kvarkok azok körülbelül, a protonok körülbelül ilyenek, erről ma még lesz szó. Tehát ez a sokféle állapot, amit a kvarkokból összeraknak, ezek nagyobb energiájúak. Miért? Egyrészt mert a nehezebb kvarkokból épülhetnek fel, másrészt, amikor összerakjuk őket, akkor egymás körül is mindenféle mozgást végezhetnek, és emiatt is nagyobb energiája, mint amikor az atomot gerjesztjük, az elektron magasabb pályára kerül. Nagyobb energiája lesz, hát onnan lemehet a legalacsonyabb energiája állapotban. Van például olyan részecske, úgy hívják, hogy delta részecske, aminek ugyanazok az alkotó részei, mint a protonnak, csak másképp keringenek egymás körül, ezért például az eredős fénye nem 1-2, hanem 3-2, lazább, fölhízlat változata, nyilván némi energia kisugárzással le tud bombani protonnál. Tehát ez volt az egyik első rezonancia, amit felfedeztek a részecske gyorsítókban, ilyen furcsa kvantum számai voltak, hogy háromszor akkora spinje meg hasonlók. Hát ma azt mondjuk, hogy a belső szerkezet egy kicsit gerjesztett. Nem alapállapotban nyüzsögnek egymás körül a kvarkok, hanem valahogy lazábban, nagyobb energiával. Jó, tehát ezek az objektumok, és amikor a tágulás során létrejöttek ezek a kvarkzacskok, és szétszakadozott az anyag ilyenekre, akkor létrejöttek a protonok meg a neutronok. Na most ekkor még mindig nagyon meleg volt. Ez ugye az első töredék másodpercekben történt. Hogy az anyag tágult és hűlt, az egész ez még ennek a forró tűzlabdának, a plazmának a belsejébe volt. Hát korábban kvarkgluon plazmának nevezhettük, mert még az egészben szabadon terjedtek a kvarkok és a gluonok. Most a kvarkok, gluonok be vannak zárva egy-egy zacskóba, és az egész továbbra is mozog, de egy-egy ilyen egység az már együtt mozog, tehát már mondhatjuk, hogy protonok, neutronok, vagy nehezebb ilyen hadronok szaladgálnak, egészen nehezek is lehetnek, amilyen hatkvarkosok, meg jó magasak, spinő, nagy gerjesztésű objektumok, mert energia az van bőven, és köztük ott a nyüzsöknek a leptonok, meg egyéb részecskék, és mindenki átalakul mindenkivé. Egyebek között a különböző típusú kvarkok között is vannak átalakulási folyamatok. Amiket ezek a mindenféle részben a gluonok közvetítenek, a gluonok ugye az egyik színűt átviszik a másikba, és így közvetítik a kölcsönhatást. Másrészt egy-egy ilyen zárójának az alsó és felső kvarkját is át tudják alakítani a gyenge kölcsönhatások, amúgykor beszéltünk róla, a W és a Z részecskék. Egy ilyen V-vel például egy U-ból lehet D kvarkot csinálni is viszont, illetve valahol itt szerepeltek a másik generációk, hogy a következő generációban a műon és az ő neutrinója van, itt meg a C és az S kvark, harmadik generációban pedig a tau részecske és annak a neutrinója, illetőleg a T meg a B kvark van a következő zárójában, hát ezek is át tudnak alakulgatni egymásba. Menjünk lefelé, egyre nehezebbek. Harmadik generáció, utáni generáció nincs, és azt se értjük, hogy miért pont három generáció van, de ez van. És akkor ezek mind át tudnak alakulgatni össze-vissza, amíg elég nagy energia van, ezek a folyamatok mind mennek. Tehát vannak ezek a kvarkos zacskók, de nem mondhatjuk stabilan, hogy hát ez egy proton, és akkor megy ide-oda, és még mindig proton. Hát átalakul például neutronnál, vagy valami más ilyen részecskével, vagy viszont a részecskének az egyedisége még nincs meg, mert annyi energia van, hogy egy-egy ilyen folyamat át tudja alakítani egyiket a másikkal. Később, ahogy hűlnek tehát tágul a világegyetem és hűl, egyre kevesebb lesz az átlagos energia, tehát csökken a hőmérséklet, akkor egy-egy ilyen részecskének, ami a kölcsönhatást közvetíti, már nem lesz annyi energiája, hogy ezeket megszüntesse az egyediségüket, átalakítsa egymásba. De még gerjesztheti, vagy energiát, impulzust adhat a másiknak, lögdösheti. Aztán elérkezünk odáig, amikor a magok közötti kölcsönhatások, tehát már létrejött ilyen nukleonok közötti kölcsönhatásoknak a tartományába érkezünk. Tessék érezni, ez jóval kisebb energia. Tehát létrejön egy ilyen objektum, amit összetartanak ezek a nagyon erős belső erők, amit erős kölcsönhatásnak hívunk, tehát ez a kvarkok között, a gluonok által közvetített erő. Hogyha ez, amíg ez uralkodott, addig nagy energiájú átalakulások voltak, és addig szóba se kerül, hogy az ilyenekből össze lehet ragasztani valami lazábban kötött objektumot. Amikor már olyan hideg van, hogy egy ilyen protonnak, neutronnak az egyedisége már nem kérdőjeleződik meg, hát ő már megvan, és úgy jól megvan, akkor jöhetnek olyan folyamatok, hogy két ilyen egymás közelébe érve esetleg egymással kölcsönhatásba léphet. És akkor megindulnak ezek a magfúziós folyamatok, tehát olyanok, amit a napban is vannak. Tehát az érdekesség, hogy ez ugye kétszer történt meg a világegyetemben. Egyszer, amikor az egész univerzum forró volt, és a tágulás hűlés során átment azon a korszakon, amikor ilyen tizenvalahány millió fokos volt a hőmérséklet. Ez néhány percig tartott, durva számítások szerint kb. 3 percig. Tehát az első 3 percnek a első töredék másodperceit kivéve ez a korszak volt, és akkor magfúziós folyamatok mehettek végbe mindenhol az világban, tehát az egészet betöltött ez a forró plazma, amiben már különálló protonok, neutronok, meg ilyesmik voltak, és ezek között létrejöhettek ezek a magfúziós folyamatok, majd mindjárt mutatom a részleteket. Utána viszont a hőmérséklet hűlt, és akkor már nem volt elég energia ahhoz, hogy ezek a folyamatok végbe menjenek. Mi kell ahhoz, hogy ezek a részecskék egymással reakcióba lépjenek? Hát az, hogy találkozzanak. Hát többször mondtam azt a hasonlatot, és ez tényleg egy nagyon jó hasonlata, ha elnézést leülök, nagyon jó hasonlata a nukleonok közötti kölcsönhatásra, olyan, mint a bogáncsoknak az egymás közti kölcsönhatása. Ha dobálózzunk egy csomó bogáncsal, akkor messziről nem hatnak egymásra, nem vonzák, nem taszítják egymást. Ha viszont egymás közelébe kerülnek, akkor a szöszeikkel összekapaszkodnak. És akkor alkotnak egy kötött állapontot, egy ilyen bogáncs molekulát, vagy mi a csodán. Na valahogy így kell a magerőket is elképzelni. Tehát a protonnak a belsejében ott ezek a nagyon erős erők összekötik a kvarkokat, meg a gluonokat egymást. Kifelé nem marad ebből energia. Tehát kifele nem nyúlnak kikarok. Ha nagyon közel kerülnek egymáshoz, akkor bele tudnak valahogy szimatolni egymásnak a belső erőterébe ezek az objektumok, és akkor az egyik ilyen golyócskában levő kvarknak az erővonalai átnyúlnak a másik golyócskába, és az ottani kvarkot is megragadják, és így módon össze tudnak kapcsolni ilyen részecskéket. Na most ezek az erők, ezek lényegében minden kvark között egyformán hatnak, és nagyon erősek. Jóval gyengébb viszont ezeknél az elektromágneses kölcsönhatás. Hát azért hívják ezt erős kölcsönhatásnak, mert még az elektromosnál is erősebb. De azért az elektromágnesesnek megvan az a nagy előnye, hogy végtelen távolságra hat. Nagyon messziről is tudják vonzani, taszítani egymást az elektromosan töltött objektumok. Tehát például két proton az elektromosan taszítja egymást nagyon messziről is. Amikor közelednek egymás felé, akkor elektromosan egyszerűen eltaszítják egymást, és nem fognak találkozni. Ugye rengeteg könyvnek vagy filmnek a tárgya az, hogy messziről utálják egymást, aztán amikor egyszer véletlenül közel kerülnek, akkor rájönnek, hogy mennyire szeretik és összetartoznak. Hát valami ilyesmi történik ott a nukleonok között is. Ahhoz, hogy egyáltalán ezek a vonzó erők szerepet kapjanak, ahhoz közel kell kerülni egymáshoz. Na most ilyen három eset van, tehát találkozhat egy neutron-neutronnal, proton-neutronnal, illetve proton-protonnal. A taszítás az kizárólag a proton-proton esetben van meg, hát ilyenkor van gond, hogy nem mehetnek egymáshoz közel. Az ember azt gondolná, hogy akkor csupa olyan folyamat megy végbe, hogy neutronok-neutronokkal találkoznak és összekapcsolódnak, vagy neutronok-protonokkal és összekapcsolódnak. Az, hogy proton-protonnal, az nem. Nem így van. És ennek számos oka van. Az egyik a kvantummechanikában keresendő a Pauli elvben. Ugye a Pauli elv az azt mondja, hogy bizonyos típusú részecskék, amik felespinű részecskék, azokra érvényes az, hogy két objektum nem kerülhet azonos állapotba. Ezt matematikailag finomabban kell megfogalmazni. Lényeg az, hogyha két proton egyforma állapotban van, és akkor össze akarnak kapcsolódni, akkor ezt a Pauli nem engedi meg nekik. Azt, hogy most a Pauli hogy megy oda, és hogy szól rájuk, azt inkább ne részletezzük, de ennek megvan a maga matematikája. Minden esetre durván ezt úgy lehet elképzelni, mint hogy akkor fellép egy extra taszító erő, ami annak ellenére, hogy ez a magerő, ez megpróbálja őket összekötni, azt mondja a Paul, hogy no, így ne. És akkor például olyasmi történhetnek, hogy az egyiknek másképp áll a spinje, és akkor már összekapcsolódhatnak, stb. Szóval ilyen típusú bonyodalmak vannak. Tehát két egyforma részecske nem kapcsolódik össze. Ezért a neutronokból nem lehet egy olyan dineutront létrehozni, hogy a magerők összekapcsolják a két neutront. Hát ez pech. Igen, érdekes lenni ekkora neutron. Neutron gömb. Van ekkora? Ekkora nincs, de 10 kilométeres már van. Úgy hívják, hogy neutron csillag. Azt majd külön megbeszéljük a jövő héten, hogy az viszont miért van mégiscsak. Na, de hasonló módon nincs diproton se. Tehát két protonból létrejövő objektum. Ki lehet számítani a kvantummechanik alapjai? Mi történne, hogy összekapcsolnánk, kiderül, hogy hát az energia egy kicsit nagy. Pontosabban szólva, ugye milyen erőkről van szó. Hát az egyik erő az, ami összehúzza a nukleonokat, a másik a kvantumnyüzsgés. Ugye ez az általános Heisenberg-féle bizonytalansági relációnak az egyik megnyilvánulása, hogy a kvantumos részecskéket kis helyre össze akarunk rakni, akkor ennek a kis gyerekek minél kisebb helyre rakjuk, annál jobban mocorog, és annál nagyobb lesz a mozgás energiája, és annál kevésbé akar ott maradni. Ki lehet számítani, hogy mennyi energiát jár. Tehát nem ül le a gödör fenekén, nem ott nyüzsög-nyüzsög, hogyha nagyon össze akarom nyomni, akkor annyira nyüzsög, hogy kibudjon a gödör tetején. Az, hogy a gödör milyen mély, az viszont a vonzóerőktől függ. Na most a protonoknál nem olyan mély ez a vonzó kölcsönhatás, mert van még egy extra taszítás is, az elektromos taszítás. Tehát a két proton nem tud egymással kötött állapotot létesíteni. Ez egyszerűen magfizikai tény. Mi múlik ez? Hát ezen a három effektuson. A kvantummechanikában is vannak ilyen állandók, amikből ki tudjuk számítani, hogy mekkora energia tartozik egy ilyen kvantumnyüzsgéshez. Az erős kölcsönhatásnak, a kvarkok holnak közti kölcsönhatásnak az elméletéből ki tudjuk számítani, hogy milyen erős a vonzóerő. Az elektromágneses kölcsönhatás elméletéből, hogy milyen erős a taszítóerő. És ebből a háromból ki lehet hozni azt, hogy nem létezik a két protonból álló kötött állapot. Éppen, hogy nem létezik. Ugye a természetben nehéz ilyet csinálni, de amikor a számítógéppel az ember az ilyesmit modellezi, akkor megteheti, hogy hát írjuk be egy kicsit nagyobb vonzóerőt, hát miért ne, adjunk neki még valamit, vagy csökkentsük az elektromos taszítást, vagy változtassuk meg a Planck állandót. A papír türelmes, a bitek meg még inkább, és akkor sok mindent ki lehet próbálni számítógépes modellekbe. Kiderül, hogyha egy ezrelékkel megváltoztatjuk a paramétereket, tehát kicsit erősebbé tesszük az erős kölcsönhatást, vagy egy kicsit gyengébbé az elektromos taszítóerőt, akkor már is létrejöhet ez a két protonos kötött állapot. Hasonló módon ki lehet számítani a protonból meg a neutronból álló kötött állapotnak is a tulajdonságait, az létezik, de az épp hogy létezik. Összehúzza őket a vonzóerő, de ez a kvantumnyüzsgés ezt szét akarja cincálni. Ha a kvantumnyüzsgés egy kicsit, egy százalékkal erősebb lenne, vagy a vonzóerő egy százalékkal gyengébb lenne, akkor már nem jöhetne létre ez a protonból, neutronból létrejövő deuteron, ami a nehéz hidrogénnek az atommagja. Tehát az a helyzet, hogy a három lehetséges reakció termékből, amit a magerők első közelítésben tudnak produkálni az elemi részecskékből, ilyen kettős alapot. A két neutronból álló alapot nem létezik, a két protonból álló nem létezik, a protonból meg a neutronból álló létezik, de épp hogy. Na hát akkor mit gondol az ember? Ott nyüzsög ebben a forró plazmában ez a sok részecske, akkor szépen kiválogatják egymást a protonok meg a neutronok, és majd kötött állapotot létesítenek. Illetve hát még van egy folyamat. Már többször fölírtam, és most megint ma is többször fog szerepelni. Itt volt például ez a folyamat, amit ez az ábra mutat. Ugye a proton átalakulhat neutronnál, vagy viszont egy gyenge kölcsönhatási folyamattal, hogy az egyik kvarkja egy W részecske elnyelésével, vagy kibocsátásával átalakul a másik fajta kvarká. Rosszul vannak a betűk. A protonban két U és egy D, a neutronban egy U és két D kvark van. Tehát akkor egy U-ból D lesz, vagy viszont, akkor a proton átalakul neutronnál. A kettőnek majdnem egy... Hogy van? Nyomom, de...
Annyira
nagy a fény, hogy ezen a fotonok nem tudnak. Köszönöm. Jó, tehát a Nem kell mondani, hogy vagyunk pontatom. Tehát a proton meg a neutron át tudnak alakulni. Figyelem, a proton meg a neutron majdnem egyforma tömegűek. Még erősebb? Ó, szuper. Na hát itt van, a proton át tudnak alakulni a neutronnál. Messziről nézve így néz ki ez a folyamat. Például jön egy proton, és kibocsát egy pozitront, az elviszi a töltését, és kibocsát egy neutront, meg egy neutrinót. Vagy a proton találkozik elektronnal, és átalakul neutronnál, meg neutrinóval. Ilyen típusú folyamatok mennek, fordítva is. Na most az egyik irányba egy ilyen folyamat magától megy, a másik irányba külső energiát követel. Most itt kint a nyugiba, a természetben, amikor nincs sok energia, ugye az átlaghőmérséket az univerzum a 2,7 Kelvin, aminek a megfelelő energia ehhez képest sok-sok nagyságrendben kicsebb, akkor csak az egyik irányba mennek a folyamatok, arra, amerre a csökkenő energia irányába megy. Itt ilyenkor a neutron alakul át protonná, meg elektronnál, meg antineutrinóvá. Amikor meleg van, forró az anyag, elegendő energia van, akkor mindegyik irányba mennek ezek a folyamatok. Talán emlékeznek arra a hasonlatra közlekedő edényekkel, oda-vissza folydogál a víz egyik tartályból a másikba, minden átalakulat mind a két irányba. Amikor már csak a edények fenekén van víz, akkor már számít, hogy az egyiknek egy fél milliméterrel lejjebb van a feneke, mert akkor arra fog folyni a víz, másik irányba meg nem. No, tehát ilyen típusú folyamatok mennek. Előfordulhat például ebben a forró plazmában, hogy találkozik két proton, ugye ők egymással nem hoznának létre kötött állapotot, de éppen akkor történik meg, hogy a proton ilyen folyamatban éppen kibocsát magából ezt meg azt, és átmegy neutronnál, és akkor össze tud ragadni egy másik protonnal. Két neutron egymással hiába, és két proton, akik maradtak protonok, azok nem alakulnak át. Amikor nagyon forró a plazma, akkor az ilyen kötött állapot az azonnal megszűnik. Pillanatok alatt szétveri a kölcsönhatás. Miért is? Ugye már a hőmérséket annyira lecsökkent, hogy komplett protonok és neutronok keltésére, tehát kvark tömeg keltésére nem elegendő. Mindig úgy kell számolni, hogy a foton energiája az körülbelül K/T, és a K/T-t az MC négyzetekkel kell összehasonlítani. A proton tömeg az még 2000-szer nehezebb az elektron tömegénél, és ennél még 100-szor nehezebbek a kvarkok. Tehát egy kvark pár keltéséhez még sokkal több energia kellett annózatszó. Hát ahhoz most is nagy gyorsító kellene, hogy kvark párokat tudjunk létrehozni. Az ilyen átalakulások, ezek már csak kisebb átrendezgedések. Az U meg a D kvark majdnem egyforma tömegű. Egy ilyen U-ból D-be való átalakulás, ez kutyafüle energia ahhoz képest, ami korábban volt. Tehát ezek szerint ez könnyebben megy. Na de pont az a baj, amikor nagy az energia, akkor hiába megy könnyebben, elsöprik a nagyobb energiájú folyamatok. Tehát amikor túl meleg van, akkor ilyen összeragadás, tehát ilyen átalakulások és összeragadások, amik még kisebb energiák, ezek egyszerűen nem történnek meg. Elfújja a szél. Ezért van egy érdekes versenyfutás az univerzum tágulása a megeme folyamatok között. A tágulás megmondja azt, hogy az adott pillanatban mekkora hőmérséklet, mekkora egy részecskére jutó energia. Ezeknek a folyamatoknak a részletes kvantumelméleti leírásával ki lehet számítani, hogy adott hőmérsékleten, adott energián milyen valószínűséggel történnek meg a különböző mag átalak, vagy a részecske átalakulások, illetőleg ezekből még bonyolultabb kötött állapotoknak, atommagoknak, mondjuk deuteronnak a létrejötte. Van egy olyan nagyon rövid időtarta, ez a pár perc, amikor már nincs túl meleg ahhoz, hogy a fotonok meg egyéb objektumok szétverjék ezeket a kötött állapotokat, de még nincs túl hideg ahhoz, hogy az objektumok ne tudják egymást megközelíteni. Ha túl hideg van, akkor mi lesz a döntő? A protonok taszítása. Na pillanat, az előbb arról volt, hogy vannak ott neutronok is. Jó, neutronok egymással nem alkotnak kötött állapotot. De mi van a protonokkal, meg a neutronokkal? Miért nem azok találkoznak? Találkozgatnak egy darabig, de még egy olyan újabb folyamat lesz, amiről majd jövő héten lesz részletesen szó, hogy a neutronok viszont elbomlanak. Pont ezzel a folyamattal egy szabad neutron elbomlik 15 perces felezési idővel. Tehát, hogyha az univerzumban túl sokáig várunk, akkor egyszerűen nem marad már szabad neutron. Tehát ott vannak a protonok, voltak a neutronok, de a neutronok elbomlanak. És emiatt ott maradnak a protonok, akkor a protonoknak kéne egymással találkozni és összeragadni. Na de amikor már túl hideg van, akkor már nincs akkora energiájuk, hogy jól megközelítsék egymást, mert a taszító erő, az egyszerűen az elektromos taszítás, az szétszórja őket. Ahhoz, hogy elég közel menjenek egymáshoz, ahhoz elég gyorsan kell menni, azt meg a hőmozgás biztosítja, és ha meg hideg van, akkor ez már nem történik meg. Hát ezért szívunk annyit a fúziós reaktorokkal. A fúziós reaktorokat nem lehet 300 fokon üzemeltetni, mint a paksi reaktort. Mindig ezt szoktam kérdezni a diákoktól, hogy hány fok van a pakson, hány fok lesz majd a fúziós reaktorban, hány fok van a napban, meg ilyenek, legkevesebben tudják. A legtöbb adat, amit szoktak mondani, az, hogy a nap az 6000 fokos, persze kívülről, de belül 14 millió, azért az kis különbség. A fúziós reaktorban is millió fokos hőmérsékleteket kell létrehozni, mert azt szeretnénk, hogy a protonok a taszítás ellenére megközelítsék egymást, aztán akkor létrejöhessen ez a kapcsolat, hogy összeragadjanak. És ha már összeragadnak, akkor gyártanak energiát. Nem azért van ott meleg, mert sok energia szabadul fel a folyamatba. Hát azt a mérnökök nagyon tudják, hogy egy ilyen folyamatban felszabadul energiát hogy kell elvinni. Hát kivéve, ha kikapcsolják a berendezést, mint Csernobilba, akkor nem visszük el a folyamatban felszabaduló energiát. De hát ha akármennyi szabadul fel, azt azért elviszük. Azért van meleg, mert különben nem indulhat meg a folyamat. Miért van 300 fok egy paksi reaktorban? Mert a külső rendszer, a víz, gőz, stb. Üzemű erőmű rendszereink, azok ilyen néhány száz fokon szeretnek működni, és ehhez igazították a nukleáris berendezéseket is. Tehát ez nem magfizikai ok. No, mindesetre ez a fúziós reakció, ez csak nagy hőmérsékleten megy végbe. Mehetne kicsit kisebb hőmérsékleten is a protonok neutronok között, de a neutronok csokolom egy idő után eltűnnek, és akkor nincsenek ott. Szóval ez egy ilyen érdekes versenyfutás, hogy az univerzum történetének az első néhány percében a tágulás és ezek a fúziós folyamatok, ezek versengenek egymással. Mi lesz az eredmény? A protonok, neutronok egy része össze fog ragadni, akkor még ugye az első három percben még vannak neutronok, mert még nem telt le a 15 perces felezési idő, még nem fogytak el a neutronok. Ők ott vannak, a protonok egy része egymással is, de a protonok, neutronok egymással kölcsönhatásba tudnak lépni. Első lépésben két részecskéből létrejön egy deuteron, az ilyen deuteronok tovább tudnak egymással és további protonokkal reagálni, tehát a periódus rendszer első néhány eleme létrejöhet. A hidrogén különböző izotópiai, tricium, stb., a hélium különböző izotópiai, ugye a héliumban két proton van, meg még 2, 3, 4, 5 neutron, a következő az a lítium, amiben 3 proton van, meg 1, 2, 3, 4 neutron. Valahol a negyediknél a berillium környéken, ami 4 proton és valahány neutron, ott leáll a reakció. Egyrészt magfizikai okból, mert ott már emiatt nehezen mennek tovább, a berilliumnak a megfelelő izotópia egyszerűen instabil, nem létezik. Másrészt pedig mire idáig eljutnának a reakciók, addigra a világegyetem már túlságosan kihűl, és szétszoródik, hideg lesz, nem tudnak menni tovább ezek a magfúziós folyamatok. Na most ez nagyon érdekes dolog, mert ez az egész folyamat, ez nagyon jó barométer a különböző ősrobbanászati forgatókönyveknek. Van egy csomó olyan részletesen kidolgozott számítógépes modell, aminek az outputja az, hogy leírjuk, hogy az idő függvényében ennyi eddig másodpercben annyi hőmérséklet, akkor a hőmérséklet volt, annyi volt a nyomás, a sűrűség, ilyen részecskék voltak olyanok. A különböző modellekben ezek a forgatókönyvek kicsit eltérnek egymástól. Például másféle bemenő adatok vannak, más tételeznek fel arról, hogy egyáltalán milyen elemi részecskék léteznek. Egy csomót ismerünk, de vannak olyanok, amikről feltételezzük, hogy vannak, de még nem tudjuk. Hát azt a korai forró folyamatoknál figyelembe kell venni, és ezek beleszólnak az univerzum tágulásába. Vagy például az előbb mondtam azt, hogy 3 részecske generáció van. Honnan tudjuk, hogy nem 4 részecske generáció, csak még nem fedeztük fel a negyediket. Kiszámolták ezeket a folyamatokat, mi lenne, hogyha lenne még egy adag kvark, még nehezebbek, meg még egy negyedik neutrinó pár, meg ilyenek, hogy akkor mi lenne, akkor kiszámolták, hogy mi történne. És az jött ki, hogy akkor ugye más ütemben tágulna az univerzum, stb. És ezeket az adatokat nem lehetett illeszteni azokhoz a megfigyelt adatokhoz, hogy az anyagnak hányad része alakult át itt a kezdeti állapotban a protonnál nehezebb atommagokká. Tehát az alatt, a rövid idő alatt, amíg a hőmérséklet átrohant ezen a kedvező tartományon, az alatt a néhány perc alatt az anyag egy része átment ilyen szabad elemi részecskés állapotból, durván szóval atommag állapotban, tehát néhány nukleonos kötött állapotban. Az, hogy pontosan hányad része, ez nagyon függ attól, hogy milyen ütemben tágult az univerzum. A milyen ütemben tágulás, az pedig azok múlik, hogy korábban mi történt, milyen részecskék voltak jelen, mekkora sunggal rúgták meg az univerzumot, mekkora tömegek vonzzák és fékezik a tágulást. És ez nagyon érzékeny paraméter. Az ember azt gondolná, hogy néhány százalék díve van. Nem. Ha paramétereken egy kicsit változtatunk, akkor például az jön ki, hogy az anyag 1%-a alakult át, vagy 98%-a. A mérési eredmények azt mutatják, hogy 25%-ba alakult át. Tehát a kezdetben jelenlévő nukleonoknak, azaz protonoknak, neutronoknak a 25%-a alakult át nehezebb atommagokká, nagy részt a deuteron, meg még egy kisebb százalékba még nehezebb atommagokat, tehát héliummal, deuteronnál, és nagy része hélium, és az vannak egyéb ilyen atommagok is. Ha a részecskékről szóló tudásunkat kicsit módosítjuk, és úgy rakjuk be a kozmológiai forgatókönyvbe, akkor nagyon más adat jön ki. Tehát ennek az adatnak a segítségével egy csomó lehetséges forgatókönyvre azt mondhatjuk, hogy ez nem stimmel, mert a végeredmény nagyon különbözik attól, amit a valóságban látunk. Tehát ez egy jó szűrő a lehetséges forgatókönyvek közül a megvalósultaknak a kiválasztására. Ez az egyik legérzékenyebb paraméter. Szoktak ilyen görbéket rajzolni, ha a paraméterek élnek olyanok, akkor a lehetséges, vagy az eredményben, a végeredményben létrejövő keveréknek a hélium tartalma, a deuteron tartalma, a trícium tartalma, stb. Ilyen görbék, és akkor az ember berajzol, hogy mi a megfigyelt adat. És a megfigyelt adat az nagyon pontosan kiválaszt egy nagyon szűk intervallumot a paraméterekre. Tehát így jól lehet kiválasztani a lehetséges modellt. A kövessük tovább a történetet, tehát itt az első három percben a korábban létrejött ilyen kvark zacskóknak, azaz protonoknak, neutronoknak egy része házasságot köt egymással, tehát ilyen jó, hát kettős, hármas, négyes házasságot, meg ilyesmit, szóval hány részecske alkot egy ilyen kötött állapotot, a többiek meg ott szabadon nyüzsöknek tovább. Ezek közül a neutronok egyik után el fognak bomlani. Protonokká, annak a folyamatnak a megfelelő irányú kiolvasásával, protonokká, elektronokká, stb. Hát akkor ott maradnak a szabad protonok. Tehát a harmadik, vagy a tizedik, tizenötödik, huszadik perc végénél lényegében már nincsenek szabad neutronok, vannak szabad protonok. Miért szabadok még? Hát mert még mindig elég meleg van ahhoz, hogy az anyag plazma állapotú.
Kötött neutron már nem bomlik el?
Kötött neutron nem, erről a jövő héten akarok részletesen beszélni. Aki idejébe férhez megy, az nem bomlik el.
Neutronok úgy úszták meg.
Azért neutronnak nem jósolunk nagy jövő, tehát 15 perc, de a idejébe férhez ment neutron az akár
milliárd évig fennmaradt.
Jó? Neutronokra vonatkozik. A szabad neutron az elbomlik, a kötött az nem. Illetve, hogyha olyan pech jelez, hogy nagyon nehéz atommaggá fejlődik a világ további sosár, hát ott már elbomlik, ott már, ugye az ember hallott bétabomlásról,
nehéz atommagokban
vannak bétabomlások, ott egy atommagban levő neutron ugyanezzel a folyamattal elbomlik protonnál meg elektronnál, de
hát úgy kellett neki melegben be
ilyen gruppen. Na, hát akkor a könnyű részecskéknél ez a folyamat az anyag egy részét átviszi ilyen neutronos, tehát nagyobb atomagokba, a többiek azok maradnak protonok. Az anyag még mindig plazma, forró, termodinamikai egyensúlyban levő plazma, szép lassan egy változott a jelenlévőknek a összetétel, és változtak a folyamatok. Tehát már az elemi részecskék egyedisége már nem változik, nem születnek új elemi részecskék, meg halnak meg, már nem ragadnak össze itten nukleonokká, de ott még nyüzsögnek, cseréljenek energiát, meg impulzust, meg egyebeket. Na és akkor itt már ugye egyre hosszabbak a folyamatok, erre már beszéltünk, hogy minden következő epizód ebben a szappan operában milliószor hosszabb, mint az előző. Itt akkor most a következő lépés az félmillió év múlva történik. Ugye erről már volt szó korábban. Az az a pillanat, amikor a háttérsugárzás lecsatolódik, és létrejönnek az atomok. Akkor már olyan hideg lesz, hogy ezek a protonok, vagy a már létrejött mondjuk héliummagok be tudnak fogni maguk köré egy vagy két elektront. Az elektronoknak a atommá szerveződése az megint egy ilyen kötött állapot képződési folyamat. Ugye múltkor arról beszéltünk, amikor a kvarkok kötődnek össze a legelső kötött struktúrával egy ilyen nukleonnál. Most arról, hogy a nukleonok kötődtek össze ilyen elemi atommagokká, majd lesz még nehezebb atommagokról is szó. Következő lépés, amikor az atommagok körébe állnak az elektronok. Ezek mind egyre lazább folyamatok, egyre kisebb energiájú folyamatok, tehát durván szólva ezerszer kisebb energiájú az atommagok alkotórészének az összekötődése, mint magának egy-egy ilyen protonnak a létrejötte, és még ezerszer kisebb energiájú az atommagok köré. Hello. Az elektronoknak a beállása, az még kisebb energiájú, illetőleg egy így létrejött rendszernek az atomoknak a molekulává szerveződése, vagy a molekulán belül az atomok átrendeződése, az még 10-szer, 20-szer, 50-szer kisebb energiájú. Éppen ezért mi fordítva ismertük meg ezeket a folyamokat. Először kevés energiánk volt, és ezért csak kémiával tudtunk foglalkozni. Tehát a molekulák szerkezetét rendeztük át, például amikor megsütöttük a húst, meg ilyen izgalmas dolgokat csináltunk. Aztán később, amikor már szerves kémiával, szervetlen kémiával foglalkoztak, az már mondjuk egy nagyságrenddel nagyobb energia, amikor akkor már ugye füstöl meg robban is, a hússal kevésbé szokott előfordulni, akkor még nagyobb energiájú folyamatok kellenek az atommagok átalakítása. Ezért nem sikerült az alkimistáknak kémiai módszerekkel az atommagok átalakítása. Tehát az elemek átalakítása, egyszerűen ezerszer nagyobb energiát kellett volna koncentrálni. Hál' Istennek nem volt neki. És az, hogy az elemi részecskéket meg egymásba átalakítsuk, ahhoz meg még nagyobb energiák kellenek, ehhez már kollektív erőfeszítések és részecskegyorsítók kellenek. Tehát mi fordítva ismertük meg ezeket a dolgokat, mint ahogy a világegyetem a hűlés során létrehozta ezeket a dolgokat. Azt gondolná az ember, hogy innentől kezdve, hogy a világ tágul és hűl, ezek az egyszer létrejött nukleon cseppek, amikben a kvarkok kötve vannak, ezek később már nem játszanak aktív szerepet. Na és most jön az, hogy természetesen a világ nem ilyen unalmas és lineáris, hogy ilyen egy irányba lehessen mondani.
Az atomok létrejöttével kezdődik az a folyamat,
amiről még már annak idején a fotonfürdővel kapcsolatban beszéltem, hogy ez egy olyan kritikus lépés, hogy innentől kezdve megszűnik az anyag homogenitása. Addig nagyjából mindenhol ugyanaz volt. Egyformán betöltötte az univerzumot a forró plazma, kisebb-nagyobb sűrűség különbségekkel, de lényegében mindenhol ugyanaz volt. Amikor viszont már a háttérsugárzás lekapcsolódott és létrejöttek az atomok, akkor megindul a gravitációs instabilitás, és létrejön a nagy gázfelhőknek, galaxisokká, aztán csillagokká, stb. Csomósodása. Már többször mondtam, hogy ez a jelenlegi kozmológiának és csillagászatnak az egyik legsötétebb területe, például azért, amikor nem voltak csillagok, akkor nem volt világítás, de amúgy is, erről tudjuk a legkevesebbet, mert az elméleti modellek itt nem túlságosan jól adják vissza, hogy kell mondani, rosszul, adják vissza a valóságos tapasztalatot. Tehát ezért sokféle modell van forgalomban, és próbálják mindenféle extra hipotézisekkel kidumálni, hogy jöhetett létre olyan rövid idő alatt, ilyen sok galaxis, hogy jön létre rövid idő alatt, tehát rövid néhány milliárd év alatt, az a különbség, ami a galaxisokban levő anyagsűrűség meg a galaxis közi anyagnak a ritkassága között van. Ugye itt egy kicsit sűrűbb az anyag, távoli tartományokban, ekkora különbség a számítások szerint több 100 milliárd év alatt jöhetett volna létre spontán, de a világ még csak 10 milliárd éves. Ez a része a dolognak egy kicsit üdös, és itt még érdekes meglepetésekre lehet számítani, majd a későbbi előadások során lesz szó néhány olyan hipotézisről, ami ezzel kapcsolatos sötét anyag és környéke meg hasonló. No, az ember még egyszer azt gondolná, hogy itt most már a protonoknak már nem sok szerep jut, benne ülnek az atommagokba, aztán csokolom, és hát úgy jól elvannak, semmi közük a világhoz. De ez a strukturálódás, ez a térbeli inhomogenitás létrejötte, ez azt is jelenti, hogy az egyes gázfelhőket összehúzza a gravitáció, és felmelegszenek. Az eddigi általános tendencia, hogy az univerzumot egyetlen egy hőmérséklettel lehet jellemezni, ami szépen monoton csökken, csak a függvényen lehet hitatkozni, hogy milyen módon csökken. Ez megváltozik, és az univerzum egyes részei tovább hűlnek, mások viszont a helyi sűrűség miatt elkezdenek melegedni. És néhány helyen olyan meleg lesz, hogy ismét elérkezünk ahhoz a korszakhoz, amikor az atommagok közti reakciók is megindulhatnak. Hát ugye a csillagászok ezt nagyon szeretik, mert az ilyen objektumokat hívják csillagoknak, ahol helyileg annyira meleg lesz, hogy a belsejében ismét megindulhatnak ezek a magfúziós folyamatok. Tehát az, hogy a világegyetem még egyszer lejátsza a fúziót, az már, hogy mondjam, az nem az általános tendenciának a megkérdőjelezését jelenti, hogy a világ tágul és hűl, hanem pontosan egy újabb és izgalmas dolgot, a térbeli struktúrálást, a térbeli különbségek megjelenését, ami egyrészt sűrűségkülönbség, másrészt hőmérsékletkülönbség, és emiatt a további fejlődésben levő különbség. A hideg hidrogéngáz az maradt hidrogéngáz, és csak ott békésen pislákol az űrben, míg a forró gáz, amikor összesűrűsödik, a gravitáció hatására fölmelegszik, akkor ismét ionizálódik, és amikor már elég meleg lesz, akkor ismét megindulnak ezek a magfúziós folyamatok. És döbbenetes módon most nem 3 perc lesz rá, hanem akár 100 milliárd év. Tehát egy olyan speciális struktúrába tud szerveződni az anyag, amit úgy hívunk, hogy csillag, és a csillag önszabályozó rendszer, szemben a Csernobili erőművel. Tehát a Paksi az önszabályozó. Tehát olyan rendszer, ami a kisebb természetes fluktuációkat negatív visszacsatolással kiküszöböli, ezért tartósan egy olyan állapotban tud maradni, amikor végben mennek benne a konfúzió. A nap már 5 milliárd éve csinálja, és egész jól tartja magát, és még van 5 milliárd évre üzemanyaga. Az utolsó néhány 100 millió évben majd már akkor rángatózni fog meg vacakol, akkor már észreveszi, hogy már fogytál az üzemanyag, de addig nagyjából stabilan fog világítani, és működik benne ez a reakció. És akkor, amikor emiatt ismét összesűrűsödnek ott a részecskék, és ismét meleg lesz, akkor megint elő kell vennünk ezeket a magfizikai fogalmakat, hogy miért is tapadnak, és hogy tapadnak össze a protonok egymással. Ez a folyamat egy kicsit különbözik attól, ami korábban megvolt, mert most már például nincsenek szabad neutronok. Ugye akkor még megvoltak az első 3 percben a protonok és neutronok, és hogy mennyi volt belőlük, azt a még korábbi állapotban lehet kiszámolni, erről majd jövő héten lesz szó, de egy részük ott volt, és hát végbe ment ez az összecsatolás. Később, amikor a csillagokban az anyag összesűrűsödik, ott már szabad neutronok nincsenek, hanem protonok vannak, illetőleg ott van az a 25%-nyi hélium, amit a csillagok a csillag előtti állapotból, a nagybomb utáni 3 percből hoztak magukkal. Ez a hélium az ott csak kísérőként van. Na ezen kívül meg még van néhány nehezebb. Tudom, hogy a csillagászok azok furcsa emberek, és mindent, ami nehezebb a héliumnál, úgy hívnak, hogy fém. Hát akkor, tehát van még kb. 1% fém. A legelső csillagokban kevesebb volt, hogy akkor csak ezek a könnyű elemek, tehát a hidrogén-hélium, meg lítium-berélium esetleg ezeknek az izotópiai voltak. A mostani csillagok azok már korábbi csillagoknak a szupernova robbanásának a szemetét is összesöplik, tehát a napban van szén meg vas, nem túl sok, de az már más csillagokbeli magreakciónak a terméke. Tehát a napanyagának kb. 1%-a ilyen hélium a nehezebb anyag, de ezeket nem a nap hozta létre. Ahhoz melegebb kell, és a napban még nem volt, és nem is lesz a napban olyan meleg, más csillagok, nagyobb tömegű csillagokban volt olyan meleg. Tehát ezek a folyamatok, ezek, amik a jelenleg működő csillagokban a magreakciót adják, és ezek stabilizálják a csillagokat, és ezek adják nekünk az energiát, ezért világítanak a csillagok. Egyáltalán nem magától értetődő dolog, hogy léteznek a csillagok. Most ennek a részleteiről és a magfizikai rejtélyeiről szeretnék egy kicsit beszélni. Akkor most fóliát cserélünk. Hogy néz ki egy csillag? Ugye a csillagnak az alapvető tulajdonság az, hogy egyensúlyban van. Tehát sokáig egyformán van. Ez kétféle egyensúlyt jelent. Egy mechanikai és egy termikus egyensúlyt. A mechanikai azt jelenti, hogy a csillag ugye nagy gázfelhő, és a gravitáció húzza össze. Ha összehúzza, akkor miért nem tömörödik össze egy kis kupacba? Azért, mert belülről nyomja ki valami. Mi nyomja? A nyomás. Hát milyen nyomás? Egyrészt a gáznak a nyomása, és a gáz az azért, a gáznak azért van nyomása, mert meleg. Miért meleg? Mert amikor a gravitáció összehúzta ezt a gázfelhőt, akkor a gravitáció munkát végzett, és a bezuhanó anyag gyorsult, felmelegedett, tehát nőtt a mozgása. És utána beáll egy egyensúly. Másrészt magának, hogyha amikor már még nagyobbak a csillagok, és a belsejükben energia szabadul fel, akkor a sugárzásnak is van nyomása. A napnál ezt még lényegében nem kell figyelembe venni, a nehezebb csillagoknál már ez is számít, és az is egy fontos összetevője a benti nyomásnak, hogy egyszerűen nem a gáznak, hanem a sugárzásnak is van nyomása. Ez az egyik dolog, amit a csillagokkal kapcsolatban meg kell jegyezni, erre föl lehet írni mindenféle egyenleteket, tehát itt belül nagyobb a nyomás, itt kívül kisebb, és a kettőnek a különbsége pont ellensúlyt tart ennek az anyagdarabnak a súlyában. Ez az egyik játék. A másik viszont a energetikai egyensúly. A csillag magjában valahol ott vannak a magfúziós folyamatok, onnan jön ki az energia. Minden ilyen tartomány, amit a csillagnak a testében kinézünk, az energetikai egyensúlyban van. Ugyanannyi energia megy be, mint kéne, különben az ott felhevülne és szétrobbanna. Ugyanúgy a Föld is energetikai egyensúlyban van, ugyanannyi energiát sugároz ki, mint amit a naptól szerez. Ezzel jól meg lehet szivatni olyanokat, akiknek mondjuk, hogy hát akkor nem kell energiatermeléssel foglalkozni, mert hát amennyi bejön, az ki is jön, akkor hogy termelünk meg egyebek, szóval ilyen fogalmi zavarok szoktak időként lenni. Lényegében a csillagnak, tehát a felszínén ugyanannyi energia sugárzódik ki, mint ami itt a közepén keletkezett, esetleg némi késleltetéssel, mert ez az energia itt egy darabig bolyong a csillag belsejébe, aztán megérkezik a felszínre és kisugárzódik, erről még lesz szó. No, magának az energiatermelő folyamatnak itt középen ennek az oka a magfúzió. A csillag külső részében zajló folyamatokat lényegében a magfúzió nélkül is meg lehet érteni. Arthur Eddington, akit sokat szoktam emlegetni, nagy csillagász volt a 20. század első felében, valamikor a múlt század nullás éveiben mondta azt, hogy most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. És tényleg, ő levezette azokat az egyenleteket, amik a csillagnak a mechanikai és termikus sugárzási egyensúlyára vonatkoznak, és ezeket az egyenleteket meg tudta oldani ilyen tekerős számológépekkel. És akkor abból lehetett ilyen profilokat, csillagprofilokat rajzolni, hogy a belsejében ennyi a sűrűség, így csökken a sugár függvényében, a hőmérséklet így változik, amúgy változik. Középen volt valami rejtély, hát valami Isten tudja milyen folyamat termeli ott az energiát. Mert a cserépkályha külső részének a megtervezéséhez nem szükséges a fának a kémiáját ismerni. Valami ilyesmi volt ez is. Valami ott középen a kis belső magban termeli az energiát, ő leírta azt, hogy kívül hogy terjed, és ezzel például megmagyarázta mondjuk a Hertzsprung-Russell diagramot, amit a csillagászok ismernek, hogy a csillag fényessége, tehát még az összenergia termelése, és a színe, ami meg lényegében a hőmérséket jellemző, ezek között milyen kapcsolat van. Tehát lehetett különböző méretű csillagokat modellezni, az input paraméter lényegében a csillag tömege. Különböző méretű gázfelhőkkel játsszuk le ezeket a számításokat, megnézzük, hogy mekkora csillag lesz belőle, milyen gyorsan mennek a folyamatok, mennyi energiát termel, mekkora a sugara, mekkora lesz az összfényessége, stb. Ezt ki lehet számolni, lehet diagramokon ábrázolni, és ezzel rekonstruálni azt, amit empirikusan tapasztalunk az égen, amikor sok csillagról statisztikát csinálunk. Na most az már későbbi dolog, amikor a kvantumelmélet eljutott odáig, hogy az atommag zajló folyamatokat is elkezdték tanulmányozni az 20-as évek végi, 30-as évek elején, hogy rájöttek arra, hogy a csillagok belsejében magfúziós folyamatok folynak. Na és akkor most lehet nézni ezeket, hogy milyen típusú folyamatok vannak. Itt van az a bizonyos nukleon, amit rajzolgattam továbbiakban. Tehát ez mondjuk egy proton vagy egy neutron. Átmérője 10^-15 méter, ugye 100 000-szer kisebb az atomnál, tehát kicsit nagyobbra kéne, 100 000-szer nagyobbra kéne rajzolni az atomot, és valahogy itt keringenek messze a fenébe az elektronok, tehát ez nagyjából egy proton. Na most ennek a belsejében van 3 kvark, durva a leírás, a kvarkok között gluonok hatnak, és ezek állandóan oda-vissza mennek, de úgy lehet durván elképzelni, hogy ezek a rugók vagy erővonalak, amik összekötik őket. Most a kvarkok azok nem mehetnek akárhol. Ezt a kvark börtönzést szemléletesen úgy lehet elképzelni, hogy van a vákumnak egy speciális állapota, az úgynevezett hadron vákum. Ez annak a hajdani forró anyagnak egy cseppje. Tessék a vízgőzös játékra gondolni, amikor minden vízgőz volt és szétszakadó, és vannak ezek a vízcseppek, és akkor a bacik csak a vízcseppekben tudnak mozogni, kint a levegőben nem. Tehát egy bacik bebörtönzése című játék, valahogy így kell elképzelni. Tehát akkor ebben a hadron vákumban, amik az ősi anyagnak a cseppjei, ebben mozoghatnak a kvarkok meg a gluonok. És nem tudnak tovább terjedni, és ez az egész egy ilyen kis hadronvákum labdacska, és hát ez amit nukleonnak hívunk. Itt ezen kívül van az, amit mi most közönséges vákumnak hívunk, megint a vizes hasonlatnál a levegőnek az a része, amely éppen nem vízcsepp. Ezek messziről nem tudnak egymásra hatni, elektrostatikus erővel igen, magerővel nem. Amikor nagyon közel kerülnek egymáshoz, akkor történhet ez, amit rajzoltam, hogy az egyikből átröpülnek a kvarkok a másikba, helyszer összeértek, és akkor ez a, bocsánat, nem a kvarkok, a gluonok, ez a kvark, ezt a másikat is tudja akkor vonzani, vagy taszítani, tehát kapcsolatba léphetnek, és ez összekapcsolja a kettőt, és így alakul ki belőlük egy kötött állapot. Erről majd még lesz később szó. A csillagban kialakul ez a bizonyos egyensúly, és ezért ezek a folyamatok, ezek tartósan, tehát nem áram percben. A csillag belsejének egy viszonylag kis részével zajlik a magfúzió, és innen jön kifelé az energia. Itt van ez a bizonyos anyagdarab, amit úgy kinézünk, aminek a súlyával ellensúlyt tart a nyomás. És akkor ez úgy egyensúlyban van. Mi történik, hogyha véletlenül egy kicsit a magfúzió valamilyen véletlen folyamán alábbhagy? Például úgy, hogy bekerül innen egy kicsit hidegebb anyag, lehűti, és akkor csak kisebb tartományban megy a magfúzió. Akkor kisebb lesz az energiakibocsátás, kisebb lesz emiatt itt belül a hőmérséklet, kisebb lesz a nyomás. Kisebb nyomás hatására erre az anyagdarabnak a súlya nyilván nem változik, elkezd befelé esni, mert a kifelé ható nyomás az csökken. A befelé ható nyomás, tehát ezt körbe kell elképzelni, az egész anyag elkezd sűrűsödni, és ezért a belsejét az objektumnak fel fogja melegíteni. Tehát a gravitációs helyzeti energia egy része hőenergiával alakul át. Ez a hőenergia részben kisugárzódik, de másrészt felfűti a centrumot, onnan nem tud eltávozni. És a felmelegedő centrumban ismét megindulnak, vagy már nagyobb energiára kapnak a magfúziós folyamatok. És ekkor viszont a rendszer megint egy kicsit kitágul. Tehát ellenirányú vezérlés van, ezt hívják a kibernetikában negatív visszacsatolásnak, hogyha hűlt, akkor olyan folyamatok indulnak meg, amik föl fogják melegíteni. Fordítva, hogyha ez egy kicsit túl melegszik, akkor mondjuk itt nagyobb lesz és forróbb a mag, akkor a nyomás és a sugárnyomás nagyobb lesz, és ezeket a külső anyagdarabokat kifelé fogja mozdítani. Az egész rendszer tágul és hűl, és emiatt hőenergiát von el a centrumtól, ezért a centrumot lehűti, ezért a megszaladó folyamatok kicsit lassulnak. Tehát beáll egy egyensúly állapot, és az egyensúly állapotok körül ingadozhat a rendszer, de nem tud megszaladni egyik irányba se, se a lehűlés, se a túlmelegedés irányába, mert van egy ilyen visszacsatolásos önszabályozás. Hát így működik egy jól tervezett reaktor a Földön is, önszabályozó visszacsatolt reakciókkal. Meddig megy ez? Tehát stacionálisan tud működni, addig, amíg el nem fogy az üzemanyag. No, mik ezek az alapfolyamatok, amik történnek? Meg kéne fogni, mert itt már becsúszik magától. Sajnos itt az alján magfúziós folyamatok történtek, és egy ilyen előadás során lángra lobbant a fólia. Tehát itt néhány gondolat hiányozni fog alul. Na, az alapanyag, amiből a csillag kiindul, az a 75% hidrogén és 25% hélium, amit még az első három percben termelt az univerzum. A hélium, azt mondom, ilyenkor még passzív. Hát akkor a szabad neutronok már nincsenek. Hát akkor a protonokból kéne nehezebb atommagokat gyártani. Ez lenne a diproton. Kettőt összekapcsolná az erős kölcsönhatás. Mi lenne ez? Ez a kettes hélium. A két proton és nulla darab neutron. Na, ilyen objektum nincs. Hát ez az, amiről mondtam, hogy a magerők éppen nem tudják létrehozni ezt. Ha egy kicsit erősebb lennének, akkor sikerülne, de hát nem történik. Ilyen objektum nincs. Itt van, hogyha 3000-kel erősebb lenne az erős kölcsönhatás, akkor a számítások szerint ez a folyamat már megtörténne. De nem történt meg. Éppen ezért a másik folyamat az, ami a főszerepet játsza, hogy a proton a neutronnal tud kapcsolatba lépni, de ha éppen nincs neutron, akkor mi történik? Hát ha a proton éppen abban a pillanatban, amikor találkozik egy másik protonnal, éppen eljátsza azt az előző ábrán mutatott folyamatot, hogy a proton átalakul neutronná, kibocsátja a pozitív töltését egy pozitron formájába, meg még egy antineutrinot is elküld, hát akkor ő éppen, hogy mondjam, neutronnak öltözik, amikor éppen találkozik egy másik protonnal, akkor ez a kettő össze tud ragadni, és létrejön belőlük ez a deuteron nevű kötött állapot, amit azért rajzoltam, egymásba szagolnak, és azt mondják, hogy na ez így jó, akkor házasodjunk össze. ennek kicsi a valószínűsége. Egy proton az időnként ezt a folyamatot lejátszhatott a mozgási energiája rovására létrejött egy nála kicsit nehezebb neutron, meg kibocsátott pozitron. Ez egy protonnal átlagosan 1 millió évenként történik meg, hogy éppen akkor történik egy ilyen átalakulás, amikor találkozik egy másik protonnal. Hál' Istennek a napban van elég proton. Éppen ezért másodpercenként ez jó sokszor megtörténik, tehát egy-egy protonnal 1 millió évet kéne várni. Tehát ez a folyamat már megtörténhet. De ezt a folyamatot a gyenge kölcsönhatás szabályozza, amikor a proton átalakul neutronnál, tehát ez egy ritka és gyenge folyamat, ezért nem töredék másodperces, mondom én, hanem ilyen 1 millió éves karakterisztikus ideje van egy ilyen folyamatnak. Mi történne, ha nem ilyenek lennének a magfizikai paraméterek? Ha az erős kölcsönhatás egy kicsit gyengébb lenne annál, mint amilyen, vagy a kvantumelméletben szereplő paraméterek egy kicsit mások lennének, akkor a deuteron sem jöhetne létre. Hiába játszanák el a protonok ezt, akkor a proton meg a neutron egymásba szimatolna, és azt mondaná, hát nem kérjük, nem bírunk összekapcsolni, nem bírjuk egymást, és nem indulna meg a magfúziós folyamat. Tehát ez a forró gázfelhő, ami a csillag ugye összehúzódott, egyszerűen nem gyártana nehezebb elemeket. Természetesen akkor nem állnék itt, ugye szénatommagokban, meg ilyesmiből álló objektum, és nem magyaráznám a többi szénatommagnak azt, hogy miért nincsenek szénatommagok a világban. Hát, ahhoz, hogy ilyenekről lehessen beszélni, ahhoz annak az előfeltétel az, hogy lehessenek. Tehát ez az egyik lehetőség, hogy ne legyünk, hogyha az erős kölcsönhatás egy kicsit gyengébb lenne, akkor nem indulna meg a csillagban a magfúzió. De az erős kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne ezzel a 3%-kal, akkor ez a folyamat is megtörténne. És akkor a számítások szerint egy akkora gázfelhő, mint a nap, nem 10 milliárd év alatt használná el az üzemanyagát, hanem 1000 másodperc alatt. Tehát ez a folyamat, ezt az erős kölcsönhatás szabályozza, ami nagyon gyors. Pillanatok alatt, amint találkoznak a protonok, azonnal összeragadnának, felszabadulna egy csomó energia, és hatalmas robbanás lenne az egész. Valószínűleg nem is tudna kialakulni a csillag, mert amint a gázfelhő elkezdene sűrűsödni, ott már is ez a robbanás lenne, és szétdobna az egészet. Szóval a csillagászoknak rossz hírünk lenne mind a két esetben, mert nem lennének csillagok. Egyik esetben ott lenne a gázfelhő és nem világítana, másikban a gázfelhő kialakulása például felrobbanna és lejátszana az egészet. Még rosszabb hír az amőbáknak. Mi kell az amőbáknak? Egy olyan csillag, ami néhány milliárd évig melengeti a langyos pocsolyát, hogy ott az atomok megfelel rendeződjenek el, az amőbának szemed nőjön és fölnézzen az égre. Hát az eltart egy darabig, és mind a két esetben nem történne meg ez a folyamat. Nem lennének a csillagok ilyen szép, lassan szortyogó cserépkályák, hanem vagy egyáltalán nem melegítenének, vagy nagy atombombák lennének az égen, amik azonnal felrobbannak, és elsöprik a teljes környezetüket, és nem működne ilyen lassú valami. Ez a folyamat, amit itt felvázoltam, ez ilyen biztonsági szelep, ugye, mint hogyha van egy hatalmas robbanóanyag tartályunk, de a végére van szerelve egy biztonsági szelep, és szépen lassan csurgatják ki, és ami ott kijött, azzal lehet valamit játszani és robbantgatni, de az egész nagy szelep, az egész nagy tartályból nem engedjük írteni egy pillanat alatt a üzemanyagot, nem húzzuk le, mint a vécét, hogy az egész így végig, hanem apránként csöpögtetjük, és ez a csöpögtetés eltart évmilliárdokig, és akkor ez ennek során felszabadul energiával tudunk kezdeni valamit.
Na, nézzük, hol van ennek a folytatása.
Itt van ez a bizonyos tartály, amit próbáltam mutatni.
Fog meg itt a véget egy picit. Jó, köszi.
Tehát ez a tartálya rengeteg anyaggal, de itt van az a kis luk, vagy biztonsági szerep, és akkor itt a további folyamatok már erre már gyorsan elfolynak. Tehát itt van a gyenge kölcsönhatás, ami lassítja a játékot. Mi történik később? Tehát ez volt a gyenge kölcsönhatás által kezelt reakció, hogy a protonból meg a protonból, ugye itt szokták leírni, de ez félrevezető. Tehát a két proton találkozik, lesz belőle egy deuteron, meg egy elektron, meg egy antineutron. Igazából nem az történik, hanem amit az előbb mutattam, hogy az egyik protonból lesz egy neutron, meg egy elektron, meg egy neutrino, és az így létrejött neutron ragad össze a másik protonnal, és abból lesz a deuteron. Hát ez a bruttó mérlege az egésznek, de igazából a folyamatnak a mások a részletei. Na most, ami később történik, az már olyan, hogy már nem kell átalakítani egymásba ezeket a részecskéket. Két deuteron tud találkozni, egyikben mindegyikben van egy proton, egy neutron, ezek át tudnak úgy alakulni, a piros mindig a proton, a zöld a neutron, hogy két proton, egy neutron, ez a héliumnak a hármas izotópia, és egy neutron felszabadul. Ennek már nem egy millió év a karakterisztikus ideje, hanem két másodperc. Tehát olyan gyorsan megtörténik egy ilyen reakció. Két ilyen hélium hármas mag, az össze tud ragadni, és lesz belőle egy hélium négyes, az alfa részecske, meg még két proton felszabadul, amik aztán újból részt vehetnek ezekben a folyamatokban. Tessék észrevenni, itt nem történik olyan játék, hogy a pirosból zöld lesz, vagy fordítva. A piros-zöld átalakítást, a proton-neutron átalakítást, azt a gyenge kölcsönhatás szabályozza. Visszalapozunk, hogy mi történt, hogy amikor a neutron átalakul protonnál, vagy viszont, akkor egy U-kvark alakul át D-kvarká, vagy viszont. Tehát a kvarkok közötti gyenge kölcsönhatás az az alapreakció, és azért lassúak. Ezek a folyamatok, ezek már csak a különböző színű bagáncs szemeknek az összeragadását és másképp permutálódását jelentik. Ezt mind az erős kölcsönhatás okozza. Ezek gyors folyamatok. Ha idáig eljutottuk, akkor innen már zúdulhat tovább a víz a csatornába. Ezeket a folyamatokat, mert még számos más részreakciót laboratóriumban vizsgálták, megnézték az energiafüggést, milyen valószínűséggel mennek végbe ezek a folyamatok, és így tovább. Miért kell még számos más reakciót vizsgálni? Azért, mert a csillagban nem csak ezek az atommagok vannak ott, hanem van még lítiumnak a különböző izotópia, bornak, berilliumnak az izotópia, és ezek is jóval kisebb mennyiségben vannak ott, de részt vesznek a folyamatokban, és ki tudjuk számolni azt, hogy mondjuk egy ilyen proton-proton reakcióra hány berilliumos reakció jut, és így tovább. Miért fontos? Hát kit érdekel az a néhány másik objektum, ami még ott van, elenyésző kisebbségben ezekhez a protonokhoz képest. Hát aki detektálni akarja a folyamatot, biztos hallottak már a napneutrinok rejtélyéről, majd két előadással később, majd részletesen lesz arról is szó. Az, hogy mi történik most a nap belsejében, azt közvetlenül úgy tudjuk, hogy az onnan ebben a folyamatban valahogy itt van, az itt felszabaduló neutrinókat a Földön detektáljuk. Minden ilyen folyamatnál, ahol a protonokból indulunk ki, és a végén hélium lesz, tessék megnézni, hogy a két protonból lett itt végül egy deuteron, két deuteronból lett legvégén, ha összeszámoljuk, akkor hélium. Tehát összesen négy protonból lett egy hélium, közben két protonnak át kellett alakulni a neutronnál, akkor felszabadult közben két neutrino. Ha más módon alakulnak át, akkor is felszabadult közben két neutrino. Viszont az, hogy mekkora energiájuk van ezeknek a neutrinoknak, az azon is múlik, hogy éppen melyik reakcióban mennek, vagy keletkeznek. Vannak másfajta magreakciók, tehát például a lítium, vagy a bor atommagnak, vagy a berillium atommagnak bizonyos izotópiain keresztül, azok kisebb valószínűségek. Itt meleg van, termodinamika egyensúly, meg tudjuk mondani, hogy ha az egyik folyamat ilyen valószínűséggel megy, a másik olyannal, milyen arányban mennek ezek a folyamatok, ehhez csak a magfizikai paramétereket kell ismerni. Hát van egy ilyen napmodellünk, mi az input? Hát tudjuk, hogy összesen mennyi energia jön ki másodpercenként a napból. A nap felszínén annyi jön ki, mint amennyi középen keletkezik. Úgy kell ezeknek a folyamatoknak az adatait belőni, tehát hogy például szerintünk mekkora hőmérséklet, nyomás, sűrűség van a nap közepében, úgy kell kiszámolni, hogy annak eredményeként éppen annyi energia jön ki, mint amit mi itt észlelünk a Földön. Na de abból ki tudjuk számítani, hogy akkor másodpercenként mennyi és milyen energiájú neutrino keletkezik. Most már lassan 50 éve foglalkoznak a Földön neutrino csillagászattal, hogy észleljük már végre ezt a napból érkező neutrinókat. Büszkén mondhatjuk, hogy ennek az elindítója Max Georges professzor volt, aki valamikor a 50-es, 60-as években kezdett ezzel foglalkozni, és írt egy alapvető cikket a 60-as évek elején, hogy egyáltalán lehetséges a neutrino csillagászat, ha igen, akkor milyen kozmikus folyamatoknak a neutrinóit tudjuk detektálni, erről majd részletesen fogok beszélni két hét múlva, és tényleg ezek bejöttek. Az egyik az természetesen a napból érkező neutrinóknak a detektálása volt. Na most a Földön mindenféle neutrino detektorokat építünk, és azoknak van egy küszöbb energiája. Adott energia alatti neutrinokat nem tudnak észlelni. Ebből a főreakcióból származó neutrinot sokáig nem tudták észlelni. Ezért kiszámolták, hogy mondtam, 1 milliárd ilyen főreakcióra jut egy a másik reakcióban keletkező neutrino, az viszont már olyan nagy energiája volt, hogy azt tudjuk észlelni.
és ilyen közvetett módon lehetett vizsgálgatni, hogy akkor mi történik a napban. Ezért érdekelnek bennünket az egyéb reakciók is, tehát a teljes mérlegnél nem egy, hanem kb. 50 ehhez hasonló képetet szoktak fölírni, pontos részletesen oda van mellé írva, vagy és akkor plusz még mennyi energia keletkezik egyik-másik reakció lépésben, hogy ezzel rendesen el lehessen számolni. Most itt ez a másik típusú folyamat, ami a nehezebb csillagokban játszódik, és csak annak az illusztrálására van ide téve, hogy milyen bonyolult dolgok történhetnek, amikor már van más is. Ott van a szén. Figyelem, a szén az nem a napban keletkezett, a szén atommagja, hanem egy hajdani másik szupernovával dobta ki, tehát egy másik nagyobb tömegű csillagnak a belsejében magfúziós folyamatok gyártották, és a szétszóródott, az űrbe szétszórt szenet később a napkeletkezésekkor a gravitáció összehúzta, és egy kicsit bepiszkolta vele a napnak a hidrogén-hélium anyagát. Tehát mondjam, a csillagász szemmel a szén a fémek egyik fajtája. Tehát akkor, ha már van kis valószínűséggel a csillag belsejében szén, akkor létrejött a következő reakció, megint csak jó meleg kell hozzá. Egy proton becsapódik ebbe a szén atommagba, és átalakítja egy nitrogén atommagba, ugye a szénben volt 6 darab proton, igyekeztem pontosan rajzolni a számokat, és a nitrogénben már 7 darab proton van, és van benne még a 6 neutron. Ez gerjesztett állapotba került, tehát olyan kap egy pofont, és akkor elnyelte a másikat, akkor egy kicsit rezeg, akkor az energiájának egy részét kiköpi gamma-sugárzás folyamán. Hát ez egy instabil atommag, és bétabomlás történik benne. Az egyik neutron, azt mondja ő, hogy túlságosan mert rosszul érzi magát, átalakul, ezzel a korábban van, bocsánat, az egyik proton átalakul a már többször emlegetett folyamattal, neutronná, és a pozitív töltését kiköpi egy pozitron formájában. A pozitron hamarosan találkozik egy elektronnal, és szétsugárzódik. És még egy antineutrino is keletkezik. Tessék emlékezni, hogy a másik folyamatban is keletkeztek antineutrinok, íme itt is lesz egy. Ez megint a szénnek egy izotópia, ugye az, hogy melyik elemnek az atommagjáról van szó, az azon múlik, hogy hány proton. Hát ebben megint 6 proton van, de most már 7 neutron. Hát ez most éppen el tud kapni egy újabb protont, akkor megint a nitrogénnek egy izotópia lesz belőle. Ez a közönséges, a levegőben levő nitrogén is pontosan ez az izotóp, ez nem rádióaktív izotóp, 7 proton, 7 neutron pont jól érzik magukat. Na de hát éppen arra jár egy újabb proton, és közben megint egy kis gamma-sugárzás elvitt némi energiát. Arra jár egy újabb proton, és akkor most már 15 részecskés lesz, ebben már akkor 8 proton lesz és 7 neutron, ez az oxigénnek az egyik izotópja. Ismét történik egy bétabomlás, az egyik proton azt mondja, hogy hát én itt túl sok vagyok, és átalakul neutronnál, megint kibocsát egy pozitront, ami aztán majd szétsugárzik egy elektronnal, és még egy neutrinot. Megvan a két neutrino. Ez az atommag, hogyha ismét találkozik egy protonnal, ne tessék elfejteni, ez az egész a csillag belsejében van, ott rohangásznak a nagy energiájú protonok. Tehát amint ez körülnéz, hogy van-e proton, azonnal megkapja, beleütközik, na és akkor most nem jön létre egy újabb, nehezebb objektum, bár létrejöhetne, azt gondolna az ember, hogy összeszámoljuk, akkor lenne belőle oxigén 16-os, abból is van itt a levegőben, de ez egy olyan dolog, hogy ez az ütés kipöcköl ebből az atommagból, mit? Két proton, két neutron, pont a héliumnak az atommagja, ha megszámoljuk, mi marad, ismét a szén 12-es atommag jön létre. Visszajutottunk, tehát egy körfolyamat történt, hát ezt hívják a kémiában katalízisnek. Van egy olyan anyag, ami reakcióba lép a folyamatunknak a termékeivel, közben mindenféle részfolyamatok történnek, és az egésznek a végén kilép a reakciótermék, és a katalizátor pedig visszamegy az előző állapotba, és újból részt vehet egy ilyen katalizátor ciklusban. Hát, ha már van szénatommag a csillag belsejében, akkor az létre tud hozni egy ilyen katalizátor ciklust. Na most, ha megszámoljuk, hogy mi az input, egy proton, két proton, három proton, négy proton, a kimenet, lett belőle egy héliummag, kiment két neutrino, meg két pozitron, meg némi energia. Ha visszalapozunk egy kicsit vissza, oda föntre, itt is ugyanez történt. Itt egy neutrino, a másik deuteronnál még egy ilyen, meg ott a két pozitron, és felszabadult némi energia. Ugyanaz a mérleg.
csak egy kicsit más energiaeloszlásban, tehát más energiát vittek el ezek a neutrinok. Másrészt ennek a folyamatnak a hőmérséklet függése más. Miért függenek ezek a reakciók a hőmérséklettől? Az egész gáznak, plazmának a hőmérsékletétől függ az, hogy milyen gyorsan szaladgálnak a részecskék. Tehát például egy ilyen szénatommag az taszítja ezt a protont. Ugye ebben már van 6 darab proton, hát annak az elektrostatikus tere taszítja ezt a kívülről érkező protont. Ahhoz, hogy ez egyáltalán beletrafáljon a magmagba, ahhoz ennek jó nagy sebességűnek kell lenni, hogy egyáltalán ne kerülje el azt a szénatommagot az elektrostatikus taszítás miatt. Ehhez még nagyobbnak kell lenni, mint amikor ott találkozott a két proton a proton-proton ciklusban, mert ott csak egy egységnyi taszítás volt, itt meg 6-szor akkora taszítás van, nagyobb energiával kell jönnie. Tehát ez a folyamat annál jobban megy, minél nagyobb a hőmérséklet, az erőző is. De azt kiszámolják ennek a részleteit, kiderül, hogy a hőmérséklet negyedik hatványával megy ennek a reakciónak a sebessége. Tehát ha növelem a hőmérsékletet, akkor egyre gyorsabban megy a reakció, ezért egyre több energiát fog termelni. És ennek viszont a hőmérséklet 20. hatványával megy a sebessége, tehát hogyha kicsit emelik a hőmérsékletet, akkor sokkal gyorsabban megy. Most mi az, hogy emelik a hőmérsékletet? Az előbb megbeszéltük, hogy ezek a folyamatok beállnak egy egyensúlyi állapotba a csillagmagjába. Ha a folyamatok során felszabaduló energia akar kifelé menni, fűti a gázt, annak a nyomása ellensúlyt tart magának a csillagnak a gravitációval. Mi a fő paraméter? A gázfelhőnek a tömege, a csillag tömege. Nagyobb tömegű csillagot jobban összehúz a gravitáció, akkor belül melegebbnek kell lenni, hogy ellensúlyt tartsa. Tehát egy kicsit nagyobb tömegű csillagnak a belsejében jóval melegebb van. Már többször volt róla szó, és majd valamikor egyszer ki is fogjuk számolni, hogy miért. Lényegében az összes csillagban majdnem ugyanannyi proton van. 10 az 57-en darab proton, plusz-minusz egy vagy két nagyságrend. Tehát 10 az 56-onnál kevesebb nincs, 10 az 58-onnál több nincs. A csillagok mérete az óriási különbségeket. A 10 kilométerestől több 100 millió kilométeres átmérőig vannak csillagok. Tömegben viszont csak nagyon kicsi a különbség, tehát ilyen százszoros, legfeljebb ezerszeres különbség lehet a legkisebb és a legnagyobb csillagok között. Viszont ez a különbség rettenetesen nagy különbséget okoz a csillag belsejében a hőmérséklet között. Jobban összehúzza a nagyobb tömegöt, a belsejében nagyobb lesz a meleg, és amiatt sokkal nagyobb intenzitással mennek ezek a magfolyamatok. Éppen ezért sokkal gyorsabban fogják elhasználni az üzemanyagot. Följebb hozzuk, akkor itt lehet látni az energiatermelés sebességét a hőmérséklet függvényében. A proton-proton ciklus és a szénciklus között az a különbség, hogy ennek sokkal meredekebb a hőmérséklet függése. Viszont kisebb hőmérsékleten meg sokkal kisebb valószínűséggel megy végbe, mert kis hőmérsékleten ez a szerencsétlen proton nem tudja eltalálni a magukat, mert eltaszítják egy. A nap az körülbelül ott van, hogy már némi valószínűséggel a szénciklus is megy a belsejébe, de főleg a protonciklus. A napnál kicsit nehezebb csillagokban már a szénciklus fog dominálni. No, tehát ezek az alapreakciók, amiket a protonok csinálnak, és így indul el a csillagok belsejében a magfúzió. A jövő héten a neutronokra fogok beszélni, és a neutronokkal kapcsolatban ismét ezekre a folyamatok, ugye lehet látni, nem lehet szétválasztani külön, tehát hogy egy fejezet a protonokra, egy a neutronokra, mert mindegyik nagyon fontos szerepet játszik, és együtt játszák itt a ott kell mondani, mint a Bibliobrox egyik fejemmel erről, másik fejemmel arról kéne egyszerre beszélni, és akkor hogy kell mondani, dramaturgiai helyes lenne a dolog. De mindesetre a további csillagokban végben merő további folyamatokról majd a neutronokkal kapcsolatban szeretnék beszélni. Most még valamire ki kéne térni, hogy hát mi történik később a protonokkal. Ugye tudjuk, hogy a csillagokban ezek csak a magfúzió kezdő lépései, vannak olyan csillagok, amelyeknél itt vége is lesz. Tehát amikor elfogy a hidrogén, és a nagy részét átalakított a héliummá, akkor a csillag abba hagyja. Hát némi vergődés, vörös óriás, felfúvódás, stb. Után a csillag abba hagyja a aktív életét, szépen ki fog hűlni, mint tudjuk, szintén politikai állítás, hogy a vörös óriásból törvényszerűen fehér törpe lesz, és így tovább. Tehát ez a nappal is ez fog történni, majd 5 milliárd év múlva, és akkor ilyen csillagoknak a belsejében, amit legyártottak, ott marad. A nagyobb csillagokban a folyamatok tovább mennek, és végül szupernova robbanással ennek az anyagnak egy részét ki fogják dobni az űrbe.
Az egyik következő lépés az megint csak kritikus, amikor a nehezebb csillagok elkezdenek a héliumból tovább haladni, és létre akarják hozni a következő kicsit nehezebb elemet, egyebek között például a szenet, erről részletesen lesz szó. Na de mi történik a továbbiakban a protonokkal? Hát a protonok egy része bekerül a csillagokba, és ott eljátsza ezt a folyamatot. Nyilván a csillag belsejében átalakul nehezebb atomokká. Szupernova szétszórja, beszennyezi vele a környező űrt. A környező űr az még mindig a nagy részt protonokból, meg a hősrobbanás utáni első 3 percben legyártott héliummagokkal van teli. Tehát ugye erre szokták mondani, hogy a csillagkorszak épp hogy elkezdődött. Tehát a jelenlegi korszak, amit az univerzum játszik, a szappanopera mostani felvonása még csak éppen az elejénél tart. Ezek a felvonások egyre hosszabbak. Az elsők töredék másodpercekig tartottak, akkor amiről ma beszéltem az elején, az első 3 percben volt. Nyilván minden ilyen felvonásnál azt mondjuk, hogy az összes addigi elhanyagolható. Akkor azt mondja, az első 3 percben voltak a magreakciók, akkor hozzá lehetne tenni, kivéve az első 10 másodpercet, mert azon belül még volt korábban végtelen sok másik felvonás. Ugyanígy, amikor azt mondjuk, hogy az első 1,5 millió év, stb. Kivéve az első 3 percet, akkor az ember legyint, hogy mi történt az első 3 percben. Na hát akkor a csillagkorszak az, ami most történik, ami lényegében a 1,5 millió évnél kezdő. Akkor jöttek létre az atomok. Az atomok létrejötte után történt a gravitációs instabilitás, ami térbeli struktúrákat hozott létre az univerzumban, ami után helyileg megint föl tudott melegedni az anyag, begyulladtak a csillagok, és a csillagok elkezdték gyártani lényegében a hidrogénből a héliumot. Az univerzum barionos anyagának nagy része még ma is hidrogén. Tehát még épp, hogy elkezdték gyártani a csillagok. Meddig tart ez a folyamat? Ki lehet számítani? Hát amíg az összes hidrogén el nem fogy. Hát addig mennek ezek a folyamatok. Ugye ezeket a csillagokat el lehet helyezni a Hertzsprung-Russell diagramon. Húzz egy kicsit följön. Ugye itt lényegében a fényességet ábrázoljuk a hőmérséklet függvényében. A csillagászok furcsa emberek, ezért az ő diagramukon a hőmérséklet errefelé nő. Hát minél balrább vagyunk, annál melegebb van a diagramon, és ha fölfele megyünk, akkor fényesebb, hát és ráadásul ide betűket írnak számok helyett, hát Istenem. Na, mindegy. A legtöbb csillagot, ha rárajzoljuk, akkor kapunk egy ilyen diagramot, és ezt hívják fősorozatnak. Ez kísérleti tapasztalat volt, és akkor máshol, itt-ott még vannak mindenféle más foltok ezen a diagramon. Utólag azt mondja az ember, hogy persze ez a modell, amiről beszéltem, hogy mi is történik, hát a fősorozatban vannak a hidrogént égető csillagok. Ha elméletileg megpróbáljuk számítógéppel reprodukálni ezt a dolgot, akkor az input paraméter a gázfelhő tömege. Egy adott tömegű csillagra az Eddington által felírt egyenleteket meg lehet oldani, és ki lehet számolni, akkor mekkora lesz ennek a sugara, mennyire húzza össze a gravitáció, mekkora lesz ennek a sugara, mekkora lesz az összfényessége, a többi. Mekkora a hőmérséklete. Tehát az adott tömegű csillagnak van egy egyensúlyi állapota, feltéve, hogyha a belsejében a fúziót mondjuk ez a proton-proton ciklus produkálja. Tehát nyilván az egyenletekbe be kell írni azt a paramétert, hogy az energiatermelésnek a sebessége az hogy függ a hőmérséklettől, nyomástól. Hát azt a magfizikából veszi az ember. De a többit, az egyensúlyi egyenleteket Eddingtonból még a magfizika előttről meg lehet oldani, és akkor kapunk egy paraméteres megoldás csomagot, mitől függ, hogy mennyi volt a gázfelhő tömege. A nagyobb tömegű felhő jobban összesűrűsödik, melegebb lesz, fényesebb lesz, ezek vannak itt följebb. Kisebb tömegűek erre vannak, valahol itt van a nap a diagramban, ott világít. Jó, és akkor a diagramnak valahol vége van, mert a túl alacsony a hőmérsékletük, azok már nem lesznek csillagok. Tehát ezek a hidrogént égető csillagok. Amik máshol vannak, azok más mechanizmussal, ugyanúgy meg kell oldani rájuk ezeket az egyenleteket, csak más mechanizmussal termelik az energiát, tehát például már a héliumot égetik a nehezebbek, azoknál nyilván máshol kerülnek ezek a valamik. Tehát ez a fő sorozat, és ezt, amit kísérletileg találtak, ezt elég jól lehetett reprodukálni ennek az egésznek a segítségével. A csillagok nagy része rajta van ezen a diagramon. Emellett a világűrben még van rengeteg hidrogén csillagokon kívül, tehát gázfelhők meg egyebek formájában. Tehát ez a nagy kozmikus apparátus még éppen csak nekilátott, hát alig 13 milliárd éve csinálja, éppen csak nekilátott a hidrogén feldolgozásához. Ki lehet számolni, hogy mennyi idő alatt fogja az egész hidrogént feldolgozni? Körülbelül 1000 milliárd év alatt. Hát abból eddig eltelt 10 milliárd év. Ugye az előbb már volt róla szó, hogy a nagyobb tömegű csillagokban nagyobb a hőmérséklet, gyorsabban mennek a folyamatok. Egy elég nagy tömegű csillag, ugye megint csak az elég nagy az azon a kis sávon belül, tehát mondjuk a napnál 20-szor, 40-szer, 50-szer nagyobb, az akár 1 millió év alatt, ami kozmikus értelemben bakfigy, az alatt el tudja égetni az egész hidrogénjét, és akkor végén szétrobban. Egy viszonylag kis tömegű csillag, mondjuk a napnak a tized része környékén van a tömege, abban alig éri el a hőmérséklet azt az értéket, amikor a magfúzió egyáltalán be tud gyulladni. Hát az a lassan jár tovább X-című játékot játsza, az sokáig fog pislákolni, és kb. 1000 milliárd év alatt fogja használni a teljes üzemanyagát. Éppen ezért, amikor ez az egész játék véget ér, és a univerzum már túllép a csillagkorszakon, és elkezdődik a szappanoperának a posztcsillag, nem tudom még miféle nevű felvonása, akkor már, hogy kell mondani, amikor már Eszmeraldának akkor a szakállam, stb. Akkor ezek a folyamatok, ezek csak 1000 milliárd év múlva, tehát ennek az 1%-a telt eddig el. Tehát belátható ideig még ugyanaz fog történni az univerzumban, mint itt, kérdés, hogy az emberiség ebből mit fog megérni. A protonok nyilván ott vannak. Már többször beszéltünk arról, hogy miért is stabilak a protonok. Ugye térjünk oda vissza, hogy miért stabilak az elektronok. Ugye a nehezebb elemi részecskék azok át tudnak alakulni a könnyebbekké, de vannak megmaradási tételek, amik szabályozzák, hogy egyáltalán milyen reakciók lehetségesek. Nem lehet olyan reakció, hogy egy elektromos töltésű részecske egyszerűen eltűnik, és a töltése is megszűnik. Találkozhat egy ellentétes töltésű részecskével, és akkor lehet belőle semlegesen. Végeredményben, tehát egy elektron meg egy pozitron vidáman átalakulhat fotonokká, fotonnak minden ilyen kvantumszáma nulla. De ha anyagból egy kicsit több van, mint antianyagból, akkor az anyag kategóriába eső részeknek a legkönnyebbik elektromosan töltött objektuma az az elektron. Tehát ő, mint a Fekete Pétert megkapja az utolsó játékos, már nem tudja hova adni, akkor ő kénytelen életben maradni és szorongatni a kártyalapot. Na, ezt a mechanizmust találta ki Wigner Jenő a protonokra is, hogy a protonok is megvannak. Hát miért vannak meg? Mert van egy másik ilyen töltésjellegű dolog, amit barion számnak hív, és a barion töltésű részecskék közül a legkönnyebb a proton. És ezért van a proton. A nehezebbek lebomlanak protonnál, proton az meg szorongatja a barion töltést. Most azóta tudjuk, hogy a proton az nem önálló objektum, hanem kvarkokból van. Hát akkor ezt úgy kell módosítani, hogy bocsánat, a kvarkoknak van 1/3 egységnyi barion töltése, az antikvarkoknak mínusz 1/3. Tehát egy pionban van egy kvark meg egy antikvark, annak az összbarion töltése nulla, az vidáman szét tud sugározni könnyű objektumokká, azzal nincs gond. Egy három kvarkot tartalmazó proton vagy neutron viszont csak a barion töltést tartalmazó könnyebb objektumokat tud bombolni. Egy neutron el tud bombolni a protonnál, ami egy picivel könnyebb. Azért ne tessék elfelejteni, hogy már beszéltük, de a kvarkok tömege 300-szor akkora összesen, mint a belülük létrejött protoné, meg neutroné, és akkor ennek a kettőnek van 1/1000 különbsége. Hát azért kétféle módon összerakják, és majdnem teljesen egyforma, ez ügyes volt a dolog. Na, és akkor mindesetre a proton meg a neutron a legkönnyebbek, és azok közül is a proton a könnyebb. És ezért a proton stabil, mondta Wigner Jenő 48-ban, most ezt módosítjuk, hogyha a kvarkok hordozzák a barion töltést. Na, de már beszéltem a nagy egyesített elméletekről, ugye tetszik emlékezni. Azért rajzolgattam ott az elején egyforma diagramokkal le, hogy láthatóan nagyon egyforma diagramok írják le a különböző kölcsönhatásokat. Mennek ezek a vonallal lerajzolt építőkör részecskék, leptonok, kvarkok. És azok a hullámvonalakkal rajzolt másik fajta részecskék, amik a kölcsönhatást közvetítik, azokat cserélik. Ugyanerre a sémára lehet leírni az elektrodinamikát, ez már megvan több mint 50 éve, vagy most már 60 éve, tehát a kvantum elektrodinamika, és erre a matematikai sémára sikerült 73-ba ráhúzni a gyenge kölcsönhatásnak a tapasztalati tényeit is, és ugyanakkor ettől független elméletben az erős kölcsönhatást is. Tehát hasonló ábrákkal lehet lerajzolni, hasonló, igen, randa, de hogy kell mondani, tiszteletre méltó matematikai képletekkel le lehet írni ezeket a folyamatokat. Természetesen ez arra készteti az embereket, hogy ha már ennyire hasonlóak matematikailag, akkor írjuk le egységes elmélettel. mint ahogy Maxwellnek annak idején sikerült az elektrodinamikát, tehát az elektromosságtan és a mágnességtan egységes elméletbe foglalni, mellékesen gyorsan bekapta az optikát is, és megjósolta az elektromágneses hullámokat, és lehetővé tette a halasz sugárzását. Szóval ilyen jó dolgokat lehet akkor csinálni. Hát sikerült is, ez a 73-as elmélet, ez magába foglalta már korábban megvolt kvantum elektrodinamikát, és a gyenge kölcsönhatás elméletét, egységes matematikával tudja ezt leírni. Na ezt kéne egyesíteni az erős kölcsönhatásnak az elméletével, ami pofára egészen más, ugye a kvarkok be vannak zárva, a leptonok nincsenek, stb., de mégis hasonló matek van. Hát ezen dolgoznak most már a 70-es évek közepe óta a fizikusok, ez a nagy egyesített elméletek nevű elméletek, azért több van belőle, mert nincs meg a nagy egyesített elmélet. A séma az egyértelmű, tehát tudjuk, hogy hogy kell az ilyeneket egyesíteni, de többféleképpen össze lehet rakni, hát mint a kirakós játék. Egyszer majd csak összeáll pontosan a puzzle, és akkor látjuk, hogy ott középen ki fog vigyorogni, de többféleképpen lehet látni, azt tudjuk, hogy mi a szabály, tehát senki sem akarja levágni a puzzle-nak a sarkait, hogy a kockalakulak legyenek és jól összeíjenek, tehát a szabályokat ismerjük, de csak hát dolgozni kell rajta. Na hát ezen dolgoznak már jó régóta. Ennek az elméletnek mindegyik szóba jöhető verziója tartalmaz olyan extra folyamatokat, amiket eddig nem jósoltak meg. Hát Manát Maxwell egyesített elmélet, és mondott olyasmit, amit még eddig nem jósoltak meg. Hogy ebből lesz a Dallas, azt nem tudom, de minden esetre egy ilyen egyesített elméletben lesznek újabb folyamatok. Mindegyikben van olyan folyamat, amelyben a proton átalakul pozitronnál. Tehát nem marad meg a barion töltés. Tehát az, hogy a protonnak van egy ilyen barion töltése, azaz a kvarkok kicsit mások, mint az elektronok, tehát a leptonok, ez egy ideiglenes tulajdonság, nem az elmélet alapvető tulajdonsága, hanem ilyen metastabil dolog, mint amikor gurul lefelé a golyó a hegyoldalba, hogy az alapállapot az, hogy itt piheg lenne a hegy alján, de megakadt egy kis hupliba. És akkor most ott van, és gyűjti az erőt, hogy na még egyet ugrik, aztán gurul tovább. Hát hogyha mélyebb az a gödör, akkor kicsit tovább tudott maradni. Egy metastabil állapotban ott van a dolog, de ha kicsit földrengés van, az kirázza, aztán gurul tovább. Ha mélyebb a gödör, akkor tovább kell. A számítások azt mutatják, hogy 10 a 30-on nagy év nagyságrendű az, amennyi ideig ott marad a proton. Ezt úgy lehet elmondani, hogy a proton is egy rádioaktív objektum, ami elbomlik 10 a 30-on éves felezési idővel. 10 a 30-on, tessék, ezt mihez kell viszonyítani, eddig 10 a 10-en év telt, tehát 10 milliárd. Tehát 10 milliárdszor 10 milliárdszor 10 milliárd év nagyságrendileg, vagy még esetleg még egy-két százas szorzót még hozzá lehet tenni, de az már úgyis mindegy. Tehát körülbelül ilyen nagyságrendű idő alatt bomlik el a protonok fele. Ha az ember itt alaposan vizsgálgatja magát, és ennyi ideig nézi magát, akkor addigra már ez a fogyókúr a legjobb recept, és sokáig kell várni, addigra a súlyon fele lesz. Hát milyen jó, hát csak ki kell bírni. No, de hát igaz, hogy a kajának is a fele addigra elbomlik. No, szóval az ilyen típusú folyamatokat megjósolják az összes verziói ennek az egyesített elméletnek. Mindenki nagyon hisz az egyesített elméletben, tehát most már bízunk abban, szemben azzal, amiben korábban bíztunk, hogy a proton az nem stabil. De senki sem félti a saját, hogy mondjam, pénzét, például a pénzben elbomlanak az aranyatomokban a protonok, mert azért elég hosszú a felezési idő ahhoz, hogy ilyen rövid távú folyamatokban ne szóljon bele. De hát itt most az univerzumról van szó hosszú távon. Hosszú távon például a bolygóknak az anyaga is el fog bomlani, hogy a csillagközi gáz meg egyebek. De a protonok végül kiderül, hogy csak instabil és ideiglenes szereplői voltak az univerzum történetének. Hosszú ideig, de hát mi az, hogy hosszú? Hát ahhoz képest, hát mi hozzánk képest. Voltak annak idején ott a ősrobbanás környékén, hogy 10 a mínusz 30-on másodpercig élő elemi részecskék. Ahhoz képest mi magunk vagyunk a matuzsálemek és kövületek, amikor azt mondjuk, hogy holnap elmegyünk, úristen, holnap. Hányszor 10 a mínusz 30-on másodperc? Mi az, hogy holnap? Hát ez körülbelül ilyen nagyságrendi viszonyok vannak, attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. Hosszú távon mindjárt meghalunk, mondta egy nagy filozófus, hát valamilyen értelemben ez a protonra is igaz, és a proton valamikor majd 10-30-on év múlva hal meg. Na most a sztorit már többször elmeséltem, de nem bírom megállni, hogy nem mondjam el még egyszer, hogy ez a 10-30-on év, ez már többször változott. Hogy kell egy ilyet megfigyelni? Hát le kell ülni egy proton mellé és várni 10-30 évet, és van 50% valószínűség, hogy elbomlik. Ha az emberek nincsen ideje, akkor két proton mellé kell leülni, és esetleg hamarabb. Sőt, ha az emberek elég sok protonja van, mondjuk 10-30, akkor csak egy évet kell várni. Ez már egy reális kísérleti program. És az embernek elég nagy tartálya van, amiben már 10-50, nem azért, hogy már túl sok, de mit tudom én, 10-32 darab proton van, akkor már lényeg, hogy néhány nap alatt tapasztal egy ilyen protonbomlást. Meg kell különböztetni a protonbomlást a többit. Tehát tessék elkezdeni, hogy ott az alpok, és az alpokban van egy atom, amiben a proton most elbomlott. Hát most keressük meg, hogy melyik. Nyilván olyan anyagot kell vizsgálni, amely jól látszik, hogy elbomlik. Hát legyen átlátszó, legyen mondjuk víz. Vegyünk egy hatalmas tartály vizet, abban valahol elbomlik egy proton. Mi történik? Ki lehet számolni? Ki szalad belőle egy gyors pozitron? Gyors pozitron, ha ügyesen csináljuk, vagy ügyesen számolunk, természetesen ez egyelőre még csak számolni tudjuk, akkor az gyorsabban szalad, mint a helyi fénysebesség, tehát mint például a vízben levő fénysebesség, és akkor Cserenkov-sugárzást kelt, Cserenkov-sugárzást meg tudjuk mérni. Tehát körbe kell rakni a tartályt nagy detektorokkal, amik szólnak, hogyha ilyen Cserenkov-fényt látnak. Hát ezek állandóan szólnak. Igen, mert ott a kozmikus sugárzás. Egy csomó másik olyan folyamat, ami hasonló reakciókat kelt. Talán már meséltem arról, amikor Hawaii mellett a neutrinokat akarták detektálni a tengerfenekén, megépítettek a detektorokat, és szóltak, mint az állat, mert kiderült, hogy látta az egész tenger, de azt nem a neutrinok csinálták, hanem az arra járó tengeri dögök. Hát most ilyen is volt már, és akkor építhettek új detektorokat. Vagy azt csinálták, hogy elmentek a Bajkátóba, és ott vizsgálják, mert ott meg nem laknak ilyen lények. Na hát valami hasonló várható. Legcélszerűbb ezeket a detektorokat beépíteni egy csomó szikla alá, ahol a kozmikus sugárzás jelentős részét elnyelik a sziklák. Ezért az alpokban van egy csomó alagút, mindig akkor lehet tudni, amikor valamelyik kigyullad, akkor mindig az ember olvas róla, hogy ilyen alagút, olyan alagút. Na, az alagutak mellett vannak nagy melléktárnák, és némelyiket lefoglalták a fizikusok arra a célra, hogy oda betettek egy ilyen hatalmas tartályt, az egyik az tele van széntetrakloriddal, azzal akarják a napneutrinokat keresni, a másik az vízzel van tele, stb. Még van néhány ötletük különböző folyadékokra. És ezek körbe vannak rakva detektorokkal, és itt keresik például a protonbomlást. Eddig még sose találták. És ugye a történet az a következő, hogy a múltkor itt valaki magára vette, amikor azt mondtam, hogy a Kovács effektust, körülbelül 20% valószínűsége van, hogy ekkora társaságban már van egy Kovács nevű, nem rá gondolok. Tehát Kovács fizikus publikál egy cikket arról, hogy 29. év alatt bomlik el a proton. Mi történik? Akkor ki lehet számítani, hogy a most épülő detektor körülbelül 3 hónap alatt fog tapasztalni 2 protonbomlást. No, hát nosza, elkezdik építeni a detektort, ebből biztos lesz Nobel-díj, részben a Kovácsnak, részben inkább a detektor építőinek. Kovácsnak nincs pénze, detektor építőinek van, tehát akkor elkezdik építeni. Amikor már nagyon közel van a detektor átadása, akkor Kovács ír egy újabb cikket, hogy perturbáció számítás 3. rendjében végzett újabb számítások szerint az effektus ugyan létezik, de egy kicsit kisebb, tehát lehet, hogy ez a mostani detektor még nem fogja észlelni. Hát akkor megindul a publikációs áradat, és mindenki kiszámolja Kovács effektust, és mindegyik cikkben említik a Kovács eredeti cikkét, meg a mostani cikkét is, és akkor állandóan hivatkoznak. Ugye a tudósok abból élnek, hogy hivatkoznak rájuk, minél többet hivatkoznak, annál kevésbé rúgják ki őket az állásukból. Tehát Kovácsot az sokat emlegetik, akkor, hogy mondjam, akit sokat emleget, meg annak jó állása van. Ő is időnként pöttyent egy cikket, és végül arra konkludál, hogy hát sajnos ez a mostani detektor nem fogja mérni. De az újabb számításom szerint az egy nagyságrenddel nagyobb energiájú detektor már ki fogja mérni. Egy ilyen detektor már épül a világ másik oldalán egy újabb alagútban, körülbelül 10 év múlva lép munkába, akkor ott megint elkezdik az ottani mérnökök meg a fizikusok számolgatni, akkor hogy kell annak a detektornak a félig késznek a paramétereit úgy beállítani, az már ki tudja mérni a Kovács effektust, Kovácsot ismét idézik. És az első detektor elkezdi a méréseket, nem tapasztalja az effektust, megírják, hogy a Kovács effektus sajnos a mostani mérésekkel nem tapasztalható. És közben megemlítik az eredeti cikket, meg azt is, hogy Kovács már megmondta, hogy nem fogják észlelni az eredményt. Aztán szép lassan eltelik a 10 év, és kezd lassan munkába állni a következő detektor, és akkor Kovács ír egy cikket, ha csak kis meg nem előzés, ő is ír egy hasonló cikket, hogy szerintem viszont a reakció így megy. nagyon sokan vannak, akik tényleg így élnek. És nagyon sokszor igazuk van, szóval nem akarom bántani a Kovácsot, a többieket sem. Szóval ez egy létező ipar, és aki tud élni az ilyen tudományos lehetőségekkel, annak nagy az idézettsége. De, és olykor bejön, tehát van amikor kimérik, van amikor nem érik ki, és mindenképpen idézik. Szóval, ilyen módon, mióta én ezt követem, azóta 10-28-onról fölment 10-32-re az, hogy hány év a protonnak a bomlási ideje, mert közben egyre újabb detektorok épültek, egyre pontosabbak lettek, és ezért akkor, hát eddig még nem találtak egy valóban bomló protont se. Mindenki leteszi a nagy esküt, hogy valóban bomlik. Sőt, ha valaki azt mondja, hogy nem bomlik, azt kirúgják a vizsgát. Szóval ez annyira most már majdnem mindenki biztos benne, hogy így van. A pontos paraméterek nyilván azok a mérhetőség határán vannak, vagy mindig egy kicsit odébb. Ugye, amikor a fúziós reaktorokról van szó, ott is azt mondják, hogy 50 év múlva meg lesz, és ezt már 50 éve mondják, szóval mindig 50 év. Holnap sincs soha, az is mindig holnap van, ez körülbelül ilyen tudású játék. Szóval ez teljesen komoly tudomány, mindenki biztos benne, hogy a proton elbomlik. Hosszú távon, kozmológiai távon végül a proton csak epizód szereplő. Tehát nagyon érdekes dolgokat csinál, például a csillagászoknak produkál csillagokat, sőt a csillagok után produkál csillagászokat is, hogy meg tudják nézni a csillagokat, mert ahhoz is kell néhány proton. Az a játék, amit az előbb mutattam, hogyha az erős kölcsönhatás egy kicsit erősebb lenne, vagy egy kicsit gyengébb lenne, akkor nem lennének protonok, nem lennének csillagok. Ezt ha tovább játsszuk, ez egyben azt is jelzi, hogy akkor nem lenne élet sem. Ez annak a problémakörnek, amiről szintén már többször beszéltem, itt annak az egyik része. A Binary Egyetem olyan, tapasztalataink szerint, fizikák szerint, hogy a paraméterét mintha csak arra találták volna ki, hogy legyen élet benne. Most már kb. 80 ilyen jelenséget vagy számoltak ki, hogy nagyon érzékeny a világ arra, hogy a paramétereket egy kicsit módosítjuk, hát számítógép az ugye kibírja, lehet másképp berakni, hogy ha az elektron töltése egy kicsit nagyobb lenne, ha a gravitációs állandó 1%-kal kisebb lenne, sok mindent lehet változtatni, végig számoljuk és kijön belőle valamilyen világegyetem, de abban tipikusan nincs. De ez nem olyan ám, hogy akkor nagyon meleg van, vagy nagyon meleg van, hanem ilyen furványos módon, mint ahogy itt beszéltünk róla. Tehát ezt nagyon nehéz kimagyarázni, hogy akkor kicsit másképp lennének a csillagok. Nem, ennek a paraméternek egy picit növelésével, vagy picit csökkenésével egyszerűen nem lennének csillagok, nem gyártanának nehezebb elemeket. A protonok ott lennének, de nem lenne belőlük. Magfizika nem lennének, bonyolultabb atommagok nem lenne, periódus rendszer nem lenne szén, meg oxigén, meg élet. Ezen megint lehet sokat filozofálni, hogy vajon miért nem az oka. Mindenesetre a proton az egyik kulcs szereplő ebben a dologban, amit úgy hívunk, hogy alakható világ. Annak ellenére, hogy a proton, mint láttuk, átmeneti szereplő. Ez az átmenetet ugye kicsit sokáig tart, tehát 10-30-valahány, amikor évig léteznek a protonok, aztán letűnnek a színről. De ugye láttuk már, hogy kétszer is, egyszer az univerzum kezdő perceiben, később pedig a csillagkorszakban 1000 milliárd évig el tudják játszani ezt az érdekes szerepet, hogy stabilan tartanak meg a csillagokat, és ekközben létrehoznak olyan nehezebb struktúrákat, atommagokat, amik az univerzum további fejlődésében is fontos szerepet játszhatnak. Most a protonról van szó, később ennek a folyamatnak a jövő héten a másik szereplőjéről, a neutronokról beszélek, és ugye itt állandóan emlegettem a neutrinókat, amik felszabadulnak, azok szintén elemi részecskék, és nagyon izgalmasak és titokzatosak, tehát azokról külön fog szólni egy külön előadás. Most, ha jól sejtem, akkor a következő, azután következő előadás viszont elmarad, hogy elcsúszik egy héttel, akkor el kell mennem konferenciára, és nem tudok akkor hazajönni szerda este. Most az a kérdés, hogy csináljuk. Csúsztassunk mindenen egy hetet, és akkor becsúszunk az utolsó előadással májusba, és akkor át kell írni a weblapon mindegyiknek a dátumát, meg ilyenek. Vagy pedig az egyik alkalommal mondjuk el egy szuszi a kettőt. Ne? Akkor csúsztassunk májusba, jó? Akkor majd szólok az Attiláiknak is át. Nem, még odébb van, 3-mal ezután, tehát a húsvét utáni.
Előtte szólok,
igen. Tehát húsvét az valamikor, hogy van május, március vége fele van, 10-valahány, és az követő szerdán akkor nem lesz. De addig még néhány elemi részecskét megeszünk. Köszönöm szépen a figyelmet.